Következik az intézeti éjszaka, 90-es évek. A felvétel készült 2015. március 19-én a hátsó kapuban.
Mindenkit köszöntök a 2015-ös intézeti éjszakán, amit a 90-es évek mint retro jegyében rendeztünk. Az első előadónk Frazon Zsófi. Frazon Zsófi a Néprajzi Múzeum etnográfus múzeológusa, és kortárs tárkultúrával foglalkozik, és akkor ő a Madok Laborról fog beszélni nekünk.
Köszönöm szépen, sziasztok! Egyrészt köszönöm a meghívást. Én nem készültem egy nagyon feszes előadással, hanem azt gondoltam, hogy elmondanék egy projektet, ami 2014. augusztus vége, szeptembere és 2015. januárja között zajlott. Ez a Néprajzi Múzeum Madok programjának egy munkája. A Madok ugye az a kortárs kultúra kutatással foglalkozó projektünk, lassan 12 éves, sőt 13, aminek az a lényege, hogy a Néprajzi Múzeum kezdeményezett 2002-ben egy együttműködésen alapuló kooperatív múzeológia elveit megvalósító kutatási projektet. Az a lényege, hogy nem kell létrehozni a kortárs kultúra kutatására egy külön intézményt, hanem integrálni kell ezt a témát az egyes intézményeknek, társadalommal foglalkozó intézményeknek a munkájába. Ez volt a felvetés. Az, hogy az integráció mennyire sikeres az elmúlt 12 vagy 13 évben, erről nagyon kritikusan, legkritikusabban szerintem én nyilatkozom. Szerintem vannak intézmények, ahol ez tudott szervülni az adott történeti örökséggel való foglalkozásban, van, ahol pedig nem. Ez nagyon-nagyon emberfüggő, tehát kutatói ambíció, intézmény, vezető gyűjtemény. Tehát, hogy ez igazából erről nem tudok egy ilyen átfogó képet mondani. Ez a labor, amit létrehoztunk, ennek az volt a lényege, hogy hát nyilván egyrészt tudjátok, hogy a Néprajzi Múzeum része a Liget projektnek. A Liget projekt az egy, hát egy nagyon nagy projekt, amiben 5 múzeum is szerepel. Az, hogy ezt jónak tartjuk, vagy nem tartjuk jónak, ebben most ne menjünk bele. Ebben a történetben a Néprajzi Múzeum számára az a szereposztás, nem primadonna. A primadonna történetben a Szép Művészeti Múzeum. Mi egy szubret szerepet töltünk be. A szubret szerepkör pedig arról szól, hogy ha minden úgy zajlik, ahogy ezt a kormányhatározat is megmondja, akkor a Néprajzi Múzeumnak 2018-ban lesz egy új épülete a Városligetben. Ez egy nagyon nagy munka, és ennek lesz egy olyan része, amikor a Néprajzi Múzeum a Kossuth téren zárva lesz. És kicsit ez a projekt, amit csináltunk, arról is szól, hogy hát tulajdonképpen a múzeum, ami számotokra, a látogatók számára egy nyitott hely, ahol be lehet jönni, és azért leginkább a kiállításokról szól, és kevésbé az archívumról, a kutatásról, a könyvtárról és a múzeum pedagógiáról. Lényegében láthatatlanná válik azáltal, ha bezár. Tehát nincs nyitva tartása, nincsenek kiállításai. És hogy tulajdonképpen egy megoldás jelenthetne az, több más megoldás mellett, hogyha van egy olyan városi szatellit intézményünk, ami picit ilyen galériaként, kísérleti műhelyként tud működni. Rácsatlakoztunk a Nyitva Fesztiválnak a projektjére. A Nyitva Fesztivált a Kortárs Építészeti Központ szervezte, és a Lakatlan projekt, mert jó sok minden projektet felsoroltam, a végén kikérdezem. Tehát a Lakatlan projektnek a része, aminek az a lényeges, talán többen is hallottatok róla, hogy megpróbálják összeszedni, hogy Budapesten hol vannak olyan használaton kívüli üzlethelyiségek, iskolák, raktárépületek, amelyeknek valami fajta kulturális újrahasznosítását érdemes lenne megpróbálni. Ugye a Jurányi Ház így működik, az inkubátorház, és hát ők kezdeményeztek egy ilyen fesztivál keretbe való megvalósítást, hogy projekteknek lehetett pályázni. Mi pályáztunk, ők pedig segítettek abba, hogy helyet találjunk a projektnek. Erről most nem beszélek részt, ha van a végén bármi, vagy egyébként közben is, ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan. A Lövölde téren járunk, ez az az épület, aminek az első szintjén levő teret megkaptuk. Erre az első projektre, majd a második projektre ingyen. És hát nyilván arcot kellett adni ennek a helynek. Ez egy nagyon-nagyon jó városi karakterre rendelkező épület. Egy pár dolgot egyébként meg is tudtunk róla, most nem húzom azzal az időt, hogy erről beszélek, de hát ennek a háznak egy több száz éves története van. És igazából ezekről a történetekről úgy értesültünk, hogy az arra járók bejöttek és elmondták azokat a tudásokat, amik megvannak, azáltal, hogy ugye nyitva volt a kapu, tehát nyitva volt az ajtó, ez egy évek óta bezárt épület. Arcot kellett adni, ezt egy kosaras kocsiból lehetett megoldani, matricával, és ezt a matrica falat, ezt Gerhes Gábor képzőművész tervezte nekünk, és azt gondolom, hogy ez volt az egyetlen luxus kiadása a projektnek, de erre mindig szükség van. Tehát akkor, amikor egy vizuális munkát az ember létrehoz, és akkor is, amikor low budget projektben dolgozik, ez egy nagyon low budget projekt volt, akkor is ki kell választani néhány elemet, amire hangsúlyt helyezel, és azt mondod, hogy elviszi a hátán a többit. Itt nagyon fontos volt, hogy ennek a térnek legyen egy nagyon karakteres vizuális arculata a város felé és a galéria felé. Tehát így működött kívülről. Gerhes Gábort lehet ismerni, hogy az Európa Kiadónak, azon kívül, hogy képzőművész, hogy az Európa Kiadónak ő a művészeti vezetője, és nem tudom, mennyire követitek a könyvpiacot, de azért azt lehet látni, hogy nagyon átalakult, és nagyon koncepciózus és tudatos lett a borító tervezés. Két projektet valósítottunk meg, az egyik tényleg egy minimális és kísérleti projekt volt, van egy sorozatunk, most egy picit szünetel a hónap kortárs műtárgya. Minden hónapban írtam egy szöveget egy múzeumi tárgyról, ami mai tárgy, és egy kicsit ebbe az ilyen aktivista, kritikus, társadalomkutató, múzeológus mezőbe próbáltam meg elhelyezni. Ezek mindig múzeumi műtárgyak, de mindig nagyon banálisak, és mindig van valami fajta felhasználói tudásunk. Tehát az, hogy a felhasználó, aki az egykori használó, az hogyan viszonyult ehhez a tárgyhoz. Általában közvetlen kapcsolat is van az egykori használókkal. Ez egy panel lakótelepépítő játék az NDK-ból, amit éppen a dress code-nak megfelelően piros körmökkel laknak össze az önkéntesek. Ez a megnyitott kiállítás, ez egy nagyon minimál dizájnnal készült, itt is egyetlen elemre helyeztünk hangsúlyt, azokra a szövegplakátokra, amelyeken ezt a nem kevés, egyébként 93 ezer leütésnyi szöveget lehetett elolvasni a kiállításba. Egy-két fotót betettem arról, hogy hogy nézett ki. Ez egy elég levegősen és nagyon szellősen rendezett történet volt, rengeteg szöveggel. És a látogatók igenis olvasnak. És itt nem mi állítottuk be őket, hogy olvassanak, hanem ez, tehát én nagyon tudatosan gondolom azt, hogy múzeumi környezetben, ugye mindig van ez a szlogen, hogy a mai fiatalok nem olvasnak, meg a látogatók nem olvasnak. Szerintem igen, csak olyan szövegeket kell a kezükbe adni, amit érdemes elolvasni, és ami olyan, hogy el is lehet olvasni. És azért, ha valaki belegondol abba, hogy például, és tényleg ez egy közhely, hogy a Harry Potternek mekkora sikere volt abban a generációban, akiről ugye alapvetően azt szoktuk gondolni, hogy nem olvas, az szerintem pontosan jól cáfolja ezt a kijelentést. Tehát látogatók olvasnak. Attól fogva, hogy megnyílt, és ez egy őszi időszak volt, amikor 3-4 óra után már villanyt kell kapcsolni, ez egy nagyon látványos és egy nagyon szép utcára nyitott felület. Minden olyan, amivel egyébként a Néprajzi Múzeum Kossuth téri épülete nem rendelkezik. A Néprajzi Múzeum Kossuth téri épület ez egy hatalmi diskurzusnak a része. Egyrészt egy legfelsőbb bíróságnak épült, egy alapvetően hierarchizált történet, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tekintélyelvű szerkesztéssel, tümpanonnal, és az összes olyan klasszikus elemmel, ami ehhez szükséges, tekintélyes aulával, aranydíszekkel, és nem nyitott igazából a térre. Mondjuk nagyon nehéz is ma Magyarországon nyitott lenni, azt gondolom, hogy a Kossuth térre. Ugye szemben van a parlament, ami egy nagyon radikális és nagyon ellenőrzött diskurzust valósít meg. Tehát ebben a térben a múzeum szerintem nem tud jól, és nem tud igazán társadalmi múzeumként működni, illetve tesz rá kísérletet, de mondjuk úgy, hogy a tér nem támogatja ebbe. És azt gondolom, hogy például egy ilyen tér, ami nyilván nem ekvivalens a Néprajzi Múzeummal, se térben, sem semmiben, mégiscsak erre a típusú kísérletezésre is lehetőséget ad. A projektnek része volt az, hogy nem csak nyitott múzeumként, hanem szabad egyetemként is próbáltunk működni. Tehát ehhez a kiállításhoz kapcsolatban volt egy szabad egyetemi előadás sorozat, itt éppen Nagy Edina tart egy művészetelméleti órát. Ja, és minden ingyenes volt. Tehát bárki bejöhetett az utcáról, és nem volt belépőjegy. A tér előtt volt egy klasszikus, ez a P betűs biciklitáról, amit nyilván sok helyről ismertek. Az utolsó nap az ott lakóknak a bevonásával a záró projekt keretében ezeket lefestettük. Tehát egy nagyon tudatos cél volt, hogy hagyjunk nyomot. És ez a nyom olyan nyom legyen, ami jobbít annak a térnek az egyébként egyre rendezettebb környezetén. Ebben gyakorlatilag bárki, aki arra járt, részt vehetett. Ebben gyerek, felnőtt is részt vett, és el is készült 3 kicsit ilyen Hundertwasser stílusú biciklitáról. Ezek mind a mai napig tök jól működnek, és volt egy nagyon régóta ott hagyott férgleszerelt bicikli, azt levágtuk. Tehát egy kicsit így próbáltunk valami jó dolgot ott hagyni magunk után. A második projektünk az pedig egy ennél egy picit speciálisabban múzeumi munka volt, Múzeum Háló címmel. A kiadás apropója Fejő Zoltán néprajzkutató, a Néprajzi Múzeumnak 15 évig volt a főigazgatója, az ő 60. születésnapja. Nyilvánvalóan ti is tudjátok, hogy ebben a tudományos közegben van egy szokás, ami a Festschrift című objektumban szokott csúcsosodni. A Festschrift az egy olyan születésnapi kötet, amit kerek évszámokra kapnak a tudósok. A Festriftbe a kollégák általában azokat a szövegeket szokták leadni, amit már sehova máshol nem lehet leadni. És ilyen módon ezek a festriftek nagyon szerkesztőfüggő, és vannak nagyon szerencsés kivételek is. De az esetek 90%-ában ezek nagyon kevéssé használható kötetek, és gyakorlatilag azokon kívül, akik írtak bele, meg az ünnepelt nem nagyon érdekesek más ember számára. Én Fejő Zoltánnal nagyon sokat dolgoztam, több mint 10 éve dolgoztam együtt a Néprajzi Múzeumban. Ő volt a doktori témavezetőm, és nekünk elég határozott véleményű, kritikus véleményük volt a festrifteknek a működéséről. És mit teszel akkor, amikor a mentorod 60 éves lesz? Hát nyilván nem szerkesztesz neki egy festriftet. Úgyhogy az volt az alapötlet, hogy akkor készüljön egy kiállítás. A Néprajzi Múzeum kiállítási módszertanában Fejő Zoltán szerintem egy nagyon fontos eleme volt a változásnak. Én azt gondolom, hogy akik ott dolgozunk 10-15 éve, ez nagyon sokat tanultunk tőle. Nem csak arról, hogy a kiállítás nem arról szól, hogy felszögeljük a képeket a falra, hanem ezért egy kicsit többről, hanem azt is, hogy például egy muzeológus elfogadja azt, hogy van egy bizonyos határ, amíg ért egy munkához, és van egy bizonyos határ, amin túl nem feltétlenül. Tehát egy muzeológusnak nem kell grafikusnak lenni, meg látványtervezőnek lenni, meg nem kell tudnia, hogy tehát amikor egy forgatókönyvben gondolkodik, akkor nem azt kell elképzelni, hogy azt, hogy fog mutatni a falon, mert erre megvannak a szakemberek, hanem azt kell elmondani, mit akar mondani. És hogy ez egy olyan többszörös fordítási eljárás, ami tulajdonképpen a muzeológusi tudományos munkának a része. És hogy nem nélkülöz módszertani alapokat. És hogy ezen ugyanúgy sokat kell gondolkodni, mint hogy egy-egy témához milyen tárgyat választasz ki, és mit akarsz elmondani. Tehát ennek a térre és vizuális nyelvre fordítása az ugyanígy egy ilyen tudományos munka. És ebben a térben tulajdonképpen létrehoztunk egy olyan munkát, amiben 80 kollégája, tanítványa vett részt. Wilhelm Gábor kollégámmal dolgoztunk, aki Fejős mellett a tudományos titkár volt nagyon hosszú ideig a Néprajzi Múzeumban, és az volt a kiinduló pont, hogy megszólítottunk egy nagyon széles tudományos közeget, és azt kértük tőlük, hogy egy általunk megadott rácsrendszerbe, amiből 6 fogalmat választottunk ki Fejős munkásságából, ami a múzeumi munkájához kapcsolódott, reagáljanak, reflektáljanak egy tárgyal és egy szöveggel. Tehát tulajdonképpen létrehoztunk egy archívumot. Egy olyan archívumot, amiben azok az emberek tettek bele egy-egy tárgyat, akik tudtak kapcsolódni ahhoz a 6 felajánlott témához, amivel dolgoztunk ebben a térben. Az archívum, tehát ennek az archívumnak a kiállítása, fordítása abban különbözött minden más múzeumi kiállítástól, hogy nem volt része a szelekció. Tehát ezt az anyagot nem szelektáltuk. Nem mondtuk azt, hogy a beérkezett 150 embert kértünk fel, és 80-an vettek végül részt ebben a munkában, és tehát nem volt olyan, akire azt mondtuk, még az is, aki egy picit félreértett a feladatot, volt egy-két ilyen, őket is benne hagytuk. Egyrészt nagyon demokratikusan kezeltük ezt a történetet, másrészt azt mondtuk, hogy ebből dolgozunk. A rácsrendszer megvolt, a résztvevők ezt a rácsrendszert finomították. Ez egy látványfotó egyébként a kiállításból, és egy nagyon minimális, de nagyon fontos vizuális döntés született. Ennek a kiállításnak tulajdonképpen a látvány jellegét ugyancsak Gerhes Gáborral hoztuk létre. Ez azért is volt fontos, mert ők nagyon sokat dolgoztak együtt. És Gábornak volt egy nagyon jó ötlete. Egyrészt az, hogy nagyon sok szöveg van a falon. Ugyancsak nagyon sok szöveg van a falon. Ha ezt a kiállítást az előző projektben mutatott módon mutatjuk be, hogy egy tárgyat és egy szöveget egymás mellé helyezünk, ez olyan módon szétesik és kezelhetetlenné válik egy ekkora térben, hogy nincs ember, aki ezt befogadja. Tehát látszott az, hogy ezt valahogy külön kell kezelni. És Gábornak volt egy nagyon jó ötlete, és azt mondta, hogy emberek, válasszuk le a tárgyakat a szövegről. És ez egy ilyen nagyon banális ötletnek tűnik, de egy tulajdonképpen alapjaiban változtatta meg az egész gondolkodásmódot. És tulajdonképpen itt ezt láthatjátok. Tehát csináltunk egy olyan szöveglambériát, amiben beletördeltük a szöveget, ez egy szerkesztői munka. Tehát az egyes témakörökön belül a beküldött tárgyakat szerkesztőként egymás után rendeztük. De azzal, hogy leválasztottuk ezeket a szövegeket tulajdonképpen a tárgyakról, így vizuális rendezőként is sokkal szabadabban működhettünk. Tehát nem volt arra szükség, hogy az egyszer sorba szerkesztett szövegeket így szolgáljan kövessük. Tehát, hogy a a cipő szöveg fölé csak a cipő kerülhet, a kabát szöveg alá csak a kabát kerülhet. Tehát ezt el lehetett engedni, és sokkal szabadabban bele lehetett menni egy vizuális rendezésbe. És így aztán így alakult ki a tér, aminek a szöveg része lett. Tehát, hogy nem egy ilyen bedobott rész, hogy akkor egyébként van egy teremszöveg, és aztán ha arra jársz, olvasd el, hanem hogy az ugyanúgy ennek a vizuális rendnek a része. És ezt a fajta komponálást azt tette lehetővé, hogy egyrészt a 6 témát 6 színre bontottuk, tehát mindig lehetett tudni, hogy hol vannak ezek a határok, és a tárgyakat a szövegekkel a világ legegyszerűbb módján számokkal összekötöttük. Tehát tulajdonképpen azt vártuk a látogatótól, hogy mozogjon a térben. Nézzen, olvasson, gondolkodjon, és ezt egyszerre tegye. És hogy ezt egyébként addig teheti, amíg a szuflája engedi. Elunja, akkor abba hagyja. Ha vissza szeretne jönni, akkor visszajön. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon felnőttesen kezelt, szerintem felnőttesen kezelt helyzet volt. Hoztam néhány fotót, ilyen nagyon ezeket az áttetsző plexikubusokat használtuk, ami egy kicsit ilyen lebegővé tudja tenni a tárgyakat, tehát nincs egy ilyen keret, meg egy ilyen fadoboz, meg nem tudom, ilyen vitrín, amit be lehet tenni, hanem hogy egy picit úgy el lehet szórni őket. Még egy módszertani kitétel, hogy azokat a képeket, amiket digitálisan kaptunk meg, azokból nem csináltunk printet, hanem azt mondtuk, hogy van egy digitális világ, aminek a prezentáció és egyfajta digitális megoldás után kiállt. Így, hogy azokat a fotókat, amiket a kép az egyébként egy téma volt ebben a 6 választott témakörben, tehát azokat a fotókat, amiket digitálisan kaptunk meg, azokat mi magunk is digitálisan mutattuk be. Szerintem érdekes szempont, hogy termékek is bekerülhettek, tehát valaki vásárolt Fejő Zoltánnak tudatosan egy ajándéktárgyat, akkor ezt például csomagolásostól tettük be. Tehát, hogy itt nem műtárgy, a műtárgynak része volt termék esetében, a csomagolás, ugye ez egy formatervezett sorozat, amit egyébként a Néprajzi Múzeum Baba gyűjteményével foglalkozó muzeológus kollégánk ajándékozott. Voltak, akik több tárgyat választottak, például egy kis gyűjteményegységet, és a múzeumi munkára reflektáltak ezáltal. Itt még hozok a meleg részből. Ja, volt egy hideg, meg egy meleg része a kiállításnak. Voltak a sárgák, a pirosak és a narancsok, és hátul a kékek és a zöldek. De egyébként a tér egyformán hideg volt, mert hogy nincsen benne fűtés. És tulajdonképpen ennek a munkának ugyanúgy, ahogy az előzőnek is része volt az, hogy ez egy nyitott és közösségi tér. Tehát, hogy próbáltuk, egyrészt itt a megnyitóból hoztam két képet, amiből az látszik, hogy olyan típusú tömeg tud összegyűlni egy sokkal kisebb térben, mint a Néprajzi Múzeum aulája, amely egész ilyen galéria hangulatot tud teremteni. Ez nagyon jót tud tenni egy-egy munkának. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük Zsófinak az előadást. A következő előadónk pedig Herman Vera, akivel valószínűleg már találkoztatok sokan a tanszéken, hiszen a kommunikáció tanszék oktatója, és ő a hipster szubkultúráról fog nekünk beszélni.
Sziasztok! Én is köszönöm szépen a meghívást először is. Igazából az én előadásom az egyrészt nagyon más jellegű lesz, mint a Zsófi, mert nem egy konkrét projektet vagy egy gyakorlati történetet, hanem egy abszolút és eminensen elméleti kutatást mutat be. Ennek a kutatásnak gyakorlatilag most már így a második szakasza van. Én megpróbáltam az első, vagyis az ilyen alapszakasznak a jellegzetességeit összeszedni, ami hát az idő rövidsége miatt nyilván nagyon sok dolog ki fog maradni, viszont én elég sok szöveget is tettem be a vetítésbe. Egyrészt idézeteket, másrészt pedig ennek az alapkutatásnak az ilyen fő kérdéseit és statementjeit. Abból a szempontból viszont eléggé hasonló a Zsófi által felvetett problémákhoz, hogy itt is tárgyakról és szövegekről lesz szó, illetve arról, hogy hát hogyha egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor ugye az a kérdés, hogy különböző, mondjuk az identitás vizuális meghosszabbításaként érthető tárgyakat hogyan lehet beilleszteni egy társadalmi és technológiai kontextusba, illetve hogy ez az egész, tehát hogy az identitás, ami mostanában egyrészt egy nagyon népszerű, másrészt egy nagyon kiüresedett fogalom, hogy az identitásnak az elbeszélhetősége, az hogyan kötődik a fogyasztási szokásokhoz, és igen, ennek az extended változatát hallhatta az, vagy hallhatja az, aki jár hozzám órára, úgyhogy ha valaki ezt másodjára hallja, akkor elnézést. Tulajdonképpen a kutatásnak az ötlete, ez az egyik ilyen sorvezető, amit én szoktam használni Mary Douglasnek és Baron Isherwoodnak, akik egyrészt Douglas egy antropológus, Isherwood közgazdász, és ők írták ezt a The World of Goods című könyvet, aminek már több kiadása, meg több ilyen utánnyomása volt, Ez egy elég hasznos összefoglalója annak, amit mondjuk fogyasztás antropológiának lehet nevezni. Szerintem iszonyatosan fontos, hogyha valaki társadalommal és kultúrával foglalkozik hivatásszerűen, vagy próbál foglalkozni hivatásszerűen, hogy mindig alapul vegyük azt, hogy alapvetően a tárgyaknak a társadalmi kontextus, meg a technológiai kontextus ad egyfajta jelentést, és egyáltalán nem mindegy, hogy mindehhez milyen viszonyt alakítunk ki. Az ötletet az adta a kutatáshoz, hogy az elmúlt néhány évben Magyarországon is, de főleg mondjuk Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban ugye felvirágzott ez az egész hipster diskurzus. A hipsterekkel kapcsolatban nagyon sokaknak van valamilyen kialakult véleménye. Tulajdonképpen ez vagy nagyon pozitív, vagy nagyon negatív. Tehát vagy ilyen iszonyú műmájár, művészieskedő, eredetieskedő, unatkozó gazdag gyerekeknek írják le őket, vagy pedig ugye ennek egy ilyen pozitív tartományát, hogy hát tulajdonképpen valóban milyen eredeti, és hogy ugye kivonulnak a mainstream kultúrából. Itt ugye a 90-es évekre kéne reflektálni, és a másik közkeletű hiedelem a hipsterekkel kapcsolatban, hogy ők valamilyen módon a 90-es éveknek ezt az ilyen alternatív, grunge-os, független indis kultúráját próbálják meg folyamatosan életben tartani, és hogy valahol így a 90-es évek ilyen seattle-i meg portlandi indis szcénájában van ennek az egésznek az eredete. Viszont én nem a 90-es évekről fogok beszélni, mert hogy ez egy tévedés, hogy a hipster kultúrának itt vannak a gyökerei, mert hogy gyakorlatilag a 19. század végétől megjelentek azok az identitásmodellek, amik aztán egyébként konkrétan hipsterek előzményeként szolgáltak. Egy ilyen meghatározása arról, hogy hát ki is a hipster, hogy aki ugye utálja a Coldplayt, és hogy olyan pólókat visel, amin olyan idézetek vannak, olyan filmekből, amikről még soha nem hallottál, és olyan zenekarokat hallgatnak, akikről még soha nem hallottál. Ugye ez egy ilyen parodisztikus megfogalmazása annak, hogy kit is tartunk hipsternek, és hát iszonyatosan sok ilyen vizuális narratívával is lehet találkozni, hogy ez mondjuk az egyik ilyen legismertebb összefoglalója, ilyen tumbleres népművészetes összefoglalója annak, hogy hát egy rendes hipster miben is jár, és mit is csinál, és milyen témákkal és fogyasztási szokásokkal operál. Ez az, amit ugye ma gondolunk a hipsterekről. És ennek az egész kutatásnak tulajdonképpen az a lényege, vagy az ilyen fő tézise, hogy ez ma egy eminensen fogyasztói kultúra, ami valóban egyébként szociológiai statisztikák alapján is a jobb módú, jobban képzett fiatalok körében népszerű, mint szubkultúra. Viszont ennek az előzményei egyáltalán nem feltétlenül egy fogyasztói kultúra keretén képzelhetők el, hanem sokkal inkább egy ellenkultúra mentén alakult ki az, ami mára viszont fogyasztói kultúrává vált. Nagyon kevés ilyen egyetemizét hoztam, vagy ilyen akadémiai szöveget, de néhányat muszáj volt betennem, hogy megmutassam, hogy tulajdonképpen mi az az elméleti keret, amit ez a kutatás alkalmaz, és a már említett fogyasztás antropológián kívül mondjuk a divat szociológia és a divat elmélet, vagy ez a fashion studies az, ami erre egy ilyen alkalmas elméleti kontextust adhat. Ezeknek a rész tudományágak ugye a fő kérdés felvetése az, hogy milyen jelentése van azoknak a tárgyaknak, amik körülvesznek minket, milyen társadalmi és milyen szimbolikus jelentése van a tárgyaknak, és hogy hogyan lehet a tárgyak és a használati tárgyak és a szövegek között milyen kódolási, dekódolási folyamatok mennek végbe. Hogyan válik szöveggé a tárgy? Egyrészt nem csak úgy, mint a madoklaborban, hanem mondjuk a hétköznapokban akár nem verbalizált szöveggé, tehát nyelvi jellé tulajdonképpen hogyan alakulnak át a tárgyak, és fordítva. Itt a vásárlás, a hely és az identitás kulcsfogalmai, vagy a többek között a kulcsfogalmai ennek a történetnek. A fogyasztást itt ebben az értelemben nyilván egy ilyen absztrakcióként is kell kezelni, amiben most szintén így nincs idő belemenni, hogy ennek milyen vonatkozásai vannak. Gyakorlatilag ennél az egész hipsteres történetnél, és mindjárt majd haladok tovább, és akkor ki fog derülni, hogy honnan jutunk el hova, hogyan válik marginális csoportokból mainstream fogyasztó, és hogy egyáltalán mi az a társadalmi környezet, vagy melyek voltak azok a társadalmi változások, amelyek lehetővé tették, vagy elhozták azt, hogy ilyen marginalizált csoportok teljesen átváltsanak a fogyasztói kultúrába. a mentalitások sztereotipizálása, azt majd látni fogjátok a példákon, hogy miért lesz fontos. Itt ugye egy előreutalás, hogy az önmagunkkal és másokkal való törődés, Michel Foucault, aki járt hozzám órára, vagy jár, vagy fog járni, ezt ugye, hogy az egyik ilyen kattanásom, és az ő legutolsó befejezetlen szövege az Én technológiái, és sajnos magyarul még nincs meg, gyakorlatilag olyan 4 blogban írja le azt, hogy az önmagunkról, az önmagunk elgondolása, meg az önmagunk létrehozása, az milyen technológiákon keresztül történik, és ugye már a szexualitás történetének a 3. kötetében ez az önmagunkkal való törődés megjelenik. Ami iszonyatosan izgalmas a fogyasztói kultúra elméleteiben, hogy aztán nagyon sokan amellett érvelnek, például Chris Rogers a Leisure Theory című könyvben, hogy igen ám, csak hogy a 90-es évektől kezdve, na itt akkor mégis van egy 90-es évek, a 90-es évektől kezdve, amikor aztán végképp átalakul a szabadidő eltöltésének, hogy átalakulnak az ilyen etikai principiumai, akkor pontosan ezt a kettőt játssza ki egymás ellen a fogyasztói kultúra, márhogy a magunkkal és a másokkal való törődést egymás ellen. És ugye ebből következik az, hogy amit egyébként tök hétköznapi példákon is be tudunk látni, vagy meg tudunk nézni, hogy az anyagi kultúra elemei egyáltalán nem egyenrangúak, és egyáltalán nem feltétlenül az önmaguk értékén keresztül jön létre a dekódolásuk. És akkor most ugranék vissza, hogy honnan indul ez az egész történet. Vissza kell menni mondjuk a 19. század végére, amit ugye úgy is szoktak nevezni, hogy a modernség laboratóriumainak a kialakulása, vagy ennek az időszaka. Amikor ugye nagyon sok dolog történt egyszerre, például kialakult a tömegnek a mai értelembe vett fogalma, a nagyvárosnak a mai fogalma, az elidegenedésnek a fogalma, és mindeközben a művészetben, gyakorlatilag minden ágában volt egy olyan irányzat, vagy megjelent egy olyan irányzat, ami az esztétikumot tette meg magyarázó elvé, és nagyon sok mondjuk szövegben, irodalmi szövegben vált a fogyasztás retorikai alakzattá. Ugye Henry Jamesnek biztosan ismeritek a nevét, hogy lehet, hogy olvastatok is tőle valamit, mondjuk a Galamb szárnyai az, ami ilyen elég ismert tőle, és például az ő regényeiben tipikusan ezt az ilyen 19. század végi, 20. század elejé amerikai felső 10 000 történeteit, ő úgy tulajdonképpen a narratívába beépíti a fogyasztási szokásokat, és Kröer egy esszéjében azt írta, hogy amit létrejön, az a tárgyaknak a birodalma, vagy a dolgoknak a birodalma, ugye ez az Empire of Things, ami aztán képes arra, hogy egész ilyen társadalmi struktúrákat, mint ami mondjuk ez a típusú ilyen keleti parti felső osztály volt a 20. század elején, hogy ezeket a társadalmi struktúrákat és az ő szimbólumrendszerüket képes megjeleníteni. Ez alapján írta aztán a Zsill Lipovetsky sok évtizeddel később az Empire of Fashion című divatelméleti monográfiát. Hogy lesz ez a fogyasztás metonímiája? Hát éppen a retorizáltsága miatt, és ugye itt megint össze lehet kötni azt, hogy a tárgyakból hogyan válik egy ilyen retorikai alakzat. Henry Jamesen kívül ugye Edith Wharton volt még az, aki például a szövegeiben, a regényeiben ezt előszeretettel alkalmazta, az ártatlanság kora az, ami ismerős lehet például tőle. És aztán Georg Simmel és Thorsten Veblen, ők ugye nem szépírók voltak, hanem ugyanennek a korszaknak az elméleti írói, és Simmel a Divat című eszében, Veblen pedig a Dologtalan osztály elmélete című könyvében írt ugyanerről. És akkor most tulajdonképpen végre, gondolom most már lassan a felénél vagyok, elhangzik az első kulcsszava ennek a kutatásnak, ez pedig a flanőr. A flanőr az egy magyarul kószálónak vagy kóborlónak szokás fordítani. A 19. század végi francia szimbolista költészetben jelenik meg ez a figura. Gyakorlatilag az első olyan mondjuk a nyugati kultúrában, ami a várost elkezdi nem rendeltetésszerűen, hanem gyakorlatilag egy ilyen plazingként, vagy egy ilyen játszótérként használni. Ugye nyilván ez az elnevezésében is benne van. Walter Benjamin, akiről szintén sokat szoktam beszélni, Párizs a 19. század fővárosa című tanulmányában 9 dolgot jelöl meg, hogy a modernitás az melyik 19. század végi történetben érhető tetten, amikor is ugye a vásárlásnak és a fogyasztásnak az új terei kialakulnak, és hát többek között ebben a 9-ben benne van a Grand Magazin, tehát ez a, mint a Hölgyek örömében például ezek az ilyen nagy áruházak, a Passage, a Flaneur, a Világkiállítás, vagy a vagy a panoráma, hogy ezek gyakorlatilag mind azt mutatják, hogy hogy a modernség korszakában hogyan kezdett el kitágulni a társadalmi tér. Itt egy idézet Benjamintól, ami azt hiszem, hogy talán a legjobban megfogja, hogy a Flaneur figurájában mi az, ami változott a város megítélésében, vagy mi az, ami változott a város és a figura viszonyában ahhoz képest, hogy előtte hogyan vették birtokba a városi tereket, az elidegenedett ember tekintete, és a tár lesz a város. Ez ugye felveti azt is, hogy itt jelenik meg a ma már nagyon népszerű metaforája az urbanisztikának, hogy a város mint egy ilyen olvasható tér, vagy mint egy ilyen palimpszesztus, amiben így egymásra rakódnak a szövegek, és ez a Flaneur gyakorlatilag egy ilyen bohém figura volt, de nagyon fontos része volt az, hogy nem volt sehol. Egyszerre volt mindenhol, és éppen emiatt nem volt igazán sehol, ugye ezért kóborolt folyamatosan, és nem csak, ez nagyon fontos, hogy nem csak fizikai, hanem szellemi értelemben is ez a mobilitás, ez a jellemzője volt. És ugye ez a Flaneurség, ez ma is újra elkezdett menő lenni, itt egy ilyen jegyzetfüzetet láthattok, a Flaneur Társaság útmutatója, hogy hogyan lehet elveszni. Ez az elveszettség, ez iszonyatosan fontos. És ahogyan haladunk előre, azt nem mondtam az elején, de hogy ezek a fogalmak, meg kategóriák, amikről beszélek, ezek nem ilyen élesen elválaszthatóak egymástól, hanem különböző társadalmi és történeti folyamatok révén így gyakorlatilag egymásba folytak át. A következő fontos állomás az a jazz korszak az Egyesült Államokban az 1930-as években. Ekkor mondták ugyanis először csoportra azt, hogy ők a hipsterek. Méghozzá olyan jómódú fehér fiatalokra mondták, hogy hipsterek, akik a fekete kultúrához vonzódtak, vagyis általában ilyen blues kocsmákban lehetett őket megtalálni, és abszolút a counterculture-nek, tehát ennek az ellenkultúrának voltak a részei, hiszen akkor dominánsan a szegregáció uralkodott, hát bőven a szegregáció uralkodott az Egyesült Államokban, hogy maga a hipster szó, az honnan származik, arra van többféle teória. A legismertebbeket kiírtam, hogy mi az, amire így gondolnak, hogy találták ki azt, hogy hipster. Nyilván mindegyik egy teljesen másik paradigmát nyit meg, és egyformán valószínű. Ez ugye Miles Davisnek a Birth of the Cool című ilyen kultikussá vált lemeze. Ugye a cool kifejezésről majd még egy mondatot fogok mondani, ez pedig az Ankertben van. Ez a Birth of the Cool, ez teljesen beépült a populáris kultúrába. Sőt, most már olyannyira, hogy akár a referenciát kevesen tudják. A 30-es évek után ugye a második világháború az egy eléggé traumatikus esemény volt, amikor volt egy ilyen törés ennek a fejlődésében, és a 40-es évek közepétől a 40-es évek vége felé a hipsterek egy kicsit átalakultak, és igazából csináltak egy ilyen irodalmi mozgalmat. The Beat Generation of Forever néven emlegetik őket. Ugye magyarul úgy szoktuk mondani, hogy a beat költők Kerouac Ginsberg, William S. Burroughs, és még egyébként sokan mások, csak mondjuk ők az ismertek. Ami talán kevéssé tudott, hogy az a kifejezés, hogy posztmodern, azt ők alkották meg, és aztán az egész kifejezés az az ő szövegeik alapján terjedt el. Először ugye egy irodalmi kategória volt, ami arra vonatkozott, hogy felszámolták a lineáris narratívákat és az ilyen egységes történetmesélést, és aztán így lett a Zeitgeistnek is végül posztmodern a neve. De Allen Ginsberg egyik legismertebb verse az Üvöltés. És ezért mondtam, hogy ezeket egyáltalán nem lehet külön választani, vagy élesen elválasztani ezeket a kategóriákat, mert hogyha a szöveget megnézitek, akkor ugye rengeteg utalás van arra, hogy a néger utcák, hogy a belövés, hogy a lassú jazz, tehát hogy megmaradt ebben a fekete kultúra iránti rajongásban, vagy vonzódásban, ugye angyalfejű hipsterek konkrétan benne is van a versben. És hát tulajdonképpen a hipstereknek ilyen eminens változatai, az On the Road-nak a főszereplői, és a Catcher in the Rye, az abhegyező főszereplője, aminek egyébként most jelenik meg az új magyar fordítása, Fogó az abban, vagy valami ilyesmi címmel. Igen, még a Kurról szerettem volna annyit mondani, hogy ez az On the Road-nak az első kiadása, amit itt láttok, és hát ugye próbálják promózni, hogy a Nation magazin azt írta róla, hogy hip, cool, beat and frantic. Gyakorlatilag a coolt, azt az 50-es években kezdték el ebben a jelentésében használni, mármint, hogy menő, meg klassz, meg izé, ugye előtte simán csak hűvöst jelentett. Ez abban is megmutatkozik, hogy a Marshall McLuhan az Understanding Media című kötetében, amit biztosan bibliaként szoktatok forgatni, van is egy ilyen megjegyzés, hogy why do you kids mean, vagy use cool to mean hot, tehát, hogy nem érti, hogy miért kezdik el mondjuk az egyetemista hallgatói folyamatosan azt mondani mindenre, ami addig ugye hot volt, vagyis menő, hogy cool, vagyis menő, amikor az egyik forrót jelent, a másik pedig hűvöset. Szintén nem túl ismert, hogy Norman Mailer 1958-ban az Esquire magazinban írt egy esszét az akkori hipsterekről, vagyis a beat költőkről és a beat irodalomról, aminek az a címe, hogy a fehér, hát a fehér néger, vagy talán inkább a fehér nigger, akkor még a politikailag korrekt beszédmód egyáltalán nem szivárgott be sehova. De azért az nagyon fontos, hogy ez egy elég ellentmondásos és kifejezetten kellemetlen esszé, és a negro azért már akkor is pejoratív volt, úgyhogy ebből ugye gondoljátok, hogy Mailer nem nagyon csípte a beatköltőket meg a hipstereket, és igazából azt írja ebben az esszében, hogy csak a James Dean-t próbálják majmolni. Tulajdonképpen aztán, hogy mi következett a 60-as évek polgárjogi mozgalmak, társadalmi változások, és teljesen átalakult egyrészt a fiatalsághoz, másrészt a fogyasztáshoz, a harmadrészt pedig a szabadidő eltöltéséhez való viszonyunk, és az a fogyasztói kultúra, amiben ma élünk, az igazából akkor alakult ki. A hipsterekből társadalmi aktivisták lettek, aktív állampolgárok, ez szintén a Chris Rogers-nek az egyik ilyen fogalma. És aztán így jutunk el a 80-as éveknek a testi fordulatáig, meg a jápiknak az elképesztő ilyen fogyasztási mániájáig. És a 90-es évek elején ugye tulajdonképpen ebben az indie szcénában az történt, hogy visszanyúltak a 60-as éveknek egy ilyen minimálabb, hippisebb fogyasztási stílusához, amit aztán a 2000-es években kizárólag a külső jegyekben kezdtek el felkapni azok, akik mondjuk ilyen népszerű kifejezéssel az Y-generáció tagjainak szoktak nevezni, iszonyatosan átalakulva és elérve azt, hogy az, ami alapvetően egy ellenkultúraként indult, és mindenféle társadalmi aktivista és integrációs és emancipációs törekvésekkel volt teli, ez gyakorlatilag mára egy olyan szubkultúrává váljon, aminek a jelei a fogyasztásban és a fogyasztás különböző módozataiban érhetők tetten, és egyébként a fogyasztásnak, a kulturális fogyasztásnak a módjai pedig kifejezetten igénylik a képzettséget is, ugye így termelődnek újra a társadalmi különbségek, a kulturális különbségekben. Az előző Diane volt a Hipster Handbook című 2010-ben megjelent szuper kis kiadvány, amiből hát bárki tájékozódhat, hogy hogyan kell proper hipsternek lenni. Ebben olvasható a hipsternek ez a definíciója, hogy ugye cool by the cool, vagyis hogy gyakorlatilag azért csinálni valamit, hogy az önmagában cool-lá váljon. Ez azért iszonyúan fontos, és a legelső, a Time magazinos hipsteres idézetben is ez benne volt, hogy úgy kell ezt az identitást megkonstruálni, ezt a fogyasztó identitást megkonstruálni, hogy mindeközben iszonyatosan hanyagnak tűnjön az egész, és hogy pontosan azt sugallja, hogy egyébként az illető nem törődik semmivel. Hát dióhéjban ennyi most ez a történet, és amit mondtam, hogy most a második szakaszába érkezett ez a kutatás, ez azt jelenti, hogy most konkrétan a retorizált hipsterek vizsgálata folyik, ugye van egy ilyen általános társadalomelméleti háttér, és most a kortárs magyar irodalomban a hipsterek és kószálók vizsgálata történik, Térei János, Csernaszabó András és hát részben Dunajcsik Mátyás szövegeiben. Van ennek is előzménye, például Esti Kornél, de ez egy tök másik előadásnak lesz a téma, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen Verának az előadást, és akkor most egy gyors cigi szünetet tartanánk, és utána pedig Klák Dáviddal folytatjuk majd.
Hello, sziasztok, Klák Dávid vagyok. Ma jöttem rá, hogy amikor leadtam, hogy pontosan miről fogok előadást tartani, akkor nem írtam bele, hogy pontosan miről fogok előadást tartani, úgyhogy szeretném egy kicsit még titokban tartani, bár hogyha jó a szemetek, akkor úgyis látjátok. Ez pedig nem más, mint a Seinfeld című sorozat. És kicsit lesni fogok, mert rengeteg szám van abban, amit itt el akarok mondani. A Seinfeld az egy Amerikában 1989 és 98 között futó amerikai sitcom volt, tehát ilyen szituációs komédiákkal operáló sorozat, erre csak ilyen béna magyar szavak vannak. Egy ilyen tradicionális szitkom volt, több kamerás, közönség előtt felvett nevetős cucc. Azt viszont muszáj elmondani, hogy Magyarországon kb. Semmilyen formában nem jutott el. Néha a TV3-on és a Viaszat 3-on mentek különböző szinkronizált részei, de ennyi. Na most ahhoz képest ez Amerika egyik legismertebb és legnézettebb sorozata volt. Most jönnek a számok. Összesen 9 évadig ment, tehát 180 rész készült. A 6. és 9. évadban vezette a Nielsen nézőszámait. A 7. évadot átlagban 33 millióan nézték. Ahhoz képest, hogy a jó barátok legnézettebb évadát 21 millióan, és a Seinfeld utolsó részét pedig összesen 76 millióan nézték Amerikában, ez több, mint a fele volt az akkor éppen tévéző közönségnek aznap. Én általában úgy szoktam mondani az ismerőseimnek, hogy ami nálunk a jó barátok, az a világ összes többi pontján a Seinfeld. És még azt is hozzá szoktam tenni, hogy ha nálunk is olyan gyakran adnak a Seinfeldet, mint a jó barátokat, akkor Magyarország egy sokkal élhetőbb és kedvesebb ország lenne, de ez már csak az én saját szuverén véleményem. A sorozat önmagában erről a négy emberről szól, Michael Richards játsza Kramert, George Costanza, Jason Alexander játsza a Elaine, aki Julia Louis-Dreyfus alakít, a sorozat egyik készítője és főszereplője és írója Jerry Seinfeld, aki a sorozatban Jerry Seinfeldet játsza. Ugyanis a saját életét vették alapul. Ezt a sorozatot ketten készítették, Larry David, akit majdnem mindig Larry Clarknak hívok, pedig nem ugyanaz, Larry David, Jerry Seinfeld. Larry Davidet lehet ismerni egyébként, amúgy a Seinfeld megjelenés előtt a Saturday Night Live egyik írója volt, különböző ilyen vígjáték sorozatoknak írt, mérsékelt sikerrel, de azért ismert volt, Jerry Seinfeld pedig ilyen stand-up komikus volt. Erre sem tudom, hogy van-e jó magyar szóval, szerint nincs. Komikus volt, ilyen kevésbé ismert sorozatokban voltak epizód szerepei, de önmagában nem volt olyan eszeveszettő sikeres, amíg ezt a sorozatot el nem kezdte csinálni, el nem kezdték ők ketten csinálni. Azóta írtó gazdagok, tehát nevetségesen gazdagok, nem is tudok pontos számokat mondani, mert szerintem még ők se vallották be pontosan. Egészen biztos vagyok benne, hogy jelenleg is éppen folyik a, nem tudom, a bankszámlájukra a pénz, mert valahol megy a Seinfeld. Szerintem a világ nagy részére eladták ezt a sorozatot, csak Magyarországon nem rendesen. Az a nagy kérdés, ugye, hogy egyáltalán miért beszélek a Seinfeldről, vagy ez miért érdekes? Ez nyilván sok mindenkiben felmerült ez a kérdés. Szerintem ez a sorozat megtestesíti a 90-es éveket, ráadásul azért is, mert 89-től 98-ig ment, tehát majdnem pont az egész évtizedet lefedi. Én három dolog miatt tartom ezt nagyon fontosnak és nagyon jónak, mármint azon kívül, hogy iszonyatosan vicces, de ezt most így nagyon nehéz visszaadni. Főleg úgy, hogy egy részletet se fogok mutatni belőle, illetve egyet, de az na mindegy. Az egyik ilyen fő ok az az, hogy nevetségesen szarkasztikus az egész, tehát ilyen nagyon kellemetlen emberekről szól, akiknek nincsenek erkölcseik, nincsen bűntudatuk. Ez egyébként a sorozatíróinál ki is mondott el volt, hogy a részek végén nem ölelkezhetnek, nem tanulhatnak a saját hibáikból, illetve nem lehet ilyen nagy összeborulás a végén azzal, hogy most minden jól megy. Ilyen banális problémákról szól, tipikus az a rész például, amikor az egész rész egy kínai étterem bejáratánál játszódik, azon szenvednek, hogy asztalt kapjanak, vagy van egy olyan rész, ami csak arról szól, hogy egy parkolóházban elvesznek, és mindezt úgy próbálják megmutatni, mintha nem is tudom, csak hogy a jó barátokat hozzam fel példának, mintha a jó barátokban nem az a 6 ember lenne, hanem 4 darab különösen szarkasztikus Chandler Bing, aki ilyen kicsit ilyen elviselhetetlenek, meg mindig beszólnak egymásnak, és általában az ilyen egyszerű kis emberekre semmi tekintettel nincsenek, tehát szívesen átgázolnak, bárkin sértegetnek, nem foglalkoznak senkivel. Egyébként ez el is terjedt a sorozatról egy időben, meg ez az előadásom címe is, hogy ez egy sorozat, ami semmiről nem szól. Ez a legenda terjedt el, egyébként nem teljesen pontosan, hogy így adták be az NBC-hez a sorozattervet, hogy ez a műsor, ez nem fog szólni semmiről, ez a show about nothing. Ez nem teljesen igaz, de nagyon jól hangzik. Azért nevezték el így, mert tényleg nem akartak semmilyen nagy ívű történetet belevinni, apróságokat, hülyeségeket főleg. A másik ok, amiért én nagyon szeretem, és szerintem így kitűnik ezért a többi sorozat közül is, az, hogy iszonyatosan önreflexív, legtöbbször, hát hogy is mondjam, saját magáról is szól, úgyhogy a történetben megjelenik. Tehát ugye Jerry Seinfeld kapásból saját magát alakítja, mint ahogy egy komikusként él New Yorkban, a George nevű karaktert Larry Davidről mintázták, a Kramert Larry David szomszédjáról, és így tovább, tehát mindezek ilyen valós életből vett karakterek, viszont folyamatosan a való életre tesznek ilyen különböző megjegyzéseket. A sorozatnak az egyik ilyen nagy történet szála az, hogy Jerry és George a barátjával egy Jerry című sorozatot akar eladni az NBC-nek, ez egy évadon keresztül megy, csak a való élettel ellentétben ezt a sorozatot nem veszi meg aztán a csatorna, de ez egy ilyen nagyon fura ilyen meta univerzumot csinál ebből az egészből, hogy egy sorozaton belül egy sorozat készítéséről beszélgetnek, ami ez a sorozat, amit éppen nézel. Kedves megnézni, ezt többször el fogom mondani. Na, és igen, és a harmadik szempont az pedig tényleg az, hogy ez a 90-es éveknek az ilyen tökéletes megtestesítése. Tehát akár a díszletekben, a dekorációban, a kosztümökben, a slangben, a ma már ilyen archaikusnak ható technológia, mint ilyen vonalas telefon, meg kábel tévé, meg ilyenek használatával. Tényleg az olyan, hogy tökéletes ilyen nosztalgia hullám az egészet nézni. Nyilván Magyarországon ez sokat nem jelent, tehát Magyarországon inkább az ilyen szomszédok a nosztalgia hullám, de Amerikában és a világ rengeteg pontján inkább ez. Szeretnék egy kicsit átérni, nagyon-nagyon nagy hatással volt a popkultúrára, úgy általában, akár amerikaira, akár a világ több pontján. Nem tudom, mennyire vagytok képben sorozatokkal, például elég a Louis-t megnézni, ugye Louis C.K. sorozatát, ami az FX-en megy. A Seinfeld minden egyes része azzal kezdődött, hogy maga a főszereplő egy ilyen stand-up rutint mond, azaz stand-up comedy csinál, utálom, hogy nincs erre magyar szó sehogy. Tehát egy ilyen színpadi előadásban vicceskedik, ez például a Louis sorozatban teljesen visszaköszön. Vicces, hogy 90, ugye a Seinfeld az 92-ben készült, a rész a Jó barátok pedig 96-ból, és gyakorlatilag majdnem ugyanazt a plánt, illetve ugyanazt a poént ellövik, hogy a baráti társaság meglátja egy úgy mesztelenül flangáló szomszédnál a negyedik vagy hatodik barátjukat. Ez most csak egy ilyen nagyon szembeszökő példa, ami eszembe jutott az ilyen popkult hatásokra, de hogyha a Web2-t veszük figyelembe, akkor így kb. A Twitter és a Tumblr elterjedésével még durvább lett a helyzet. Szóval tényleg elég a Tumblr rákeresni arra, hogy Seinfeld gif, és akkor így bele lehet fulladni, meg lefagyasztani a gépet. Azt szerintem semmi nem mutatja jobban, hogy mekkora hatása van, például tavaly december 26-án, nem tudom, hogy hányan tumblereztek, meg hányan használtátok éppen aznap, de például a Tumblr logó az átvette a Seinfeld sorozat logóját, és be lehetett kapcsolni egy ilyen kis gombot, és ahogy görgettél, akkor a Seinfeld zenéje szólt közben. Ez egy ilyen promó akció volt, mert aztán éppen akkor jött ki valami díszdoboz, és hogy nem tudom, ilyen vicces, hogy ez egyik legfontosabb ilyen mikroblokk felület, azt így teljesen eluralta ez a sorozat. Twitteren pedig nagyon vicces van a Modern Seinfeld nevű felhasználó, ami csak azzal foglalkozik, hogy mi lenne, hogyha ezek a szereplők a mában élnének, és ilyen mai eszközöket használnának. Ez annyira népszerű lett, hogy már lett ennek is egy paródiája, a Seinfeld 2000, ami kicsit ugyanez, csak ilyen rossz helyesírással és ilyen szörnyű megfogalmazással, de például a paródia paródiája az már odaig eljutott, hogy a Seinfeld 2000 nevű Twitter felhasználó például a Vice-ra írt már zenekritikákat. Én sem tudom, hogy ez hogy jött, de sikerült ezt elérni az életben egy viccel. Igazából arra gondoltam, hogy így a popkultutásokból, meg hogy így Németh Robi előadásához átkössem, igazából egy dolgot szeretnék megmutatni, hogy mennyire gyakran vettek át a Seinfeldből, ez pedig a nagyon ikonikusnak számító főcímzenei hangja, hogy ugye meg fogok mutatni. Egyébként két vagy három napja jelent meg pont a Vice-on megint egy interjú az az ember, aki ezt komponálta, egy ilyen nagyon furcsa, a 80-as évek végére egyáltalán nem jellemző, mert hogy akkor főleg ilyen szaxofonos énekes főcím témák voltak, ahhoz képest egy ilyen csak szintetizátorokkal előadott ilyen fura hangokkal játszó, ilyen kicsit idegesítő, de nagyon könnyen dúdolható számról van szó, és abban van egy hangzás, amit a szintetizátorral állítottak elő egy ilyen basszus hangot, ami iszonyatosan nevetséges, viszont nagyon sok helyen még így visszaköszön a popzenében. Ezt most szeretném megmutatni az eredetit. Nem lehet, hogy táncolni kéne. Egyébként van a, ugye Kanye-nak volt pár napja egy ilyen koncert felvétele, hogy próbál ilyen robotot táncolni, mert találtam több videót is, hogy így rávágják ezt a zenét arra a Vine-ra. Működik. Szóval ilyen iszonyatosan mű és nagyon nevetséges, de úgy találta ki a zeneszerzője az egésznek, hogy nagyon illeszkedjen a sorozat főcímére, mert akkor mindig ugye Jerry beszél egy mikrofonban, nagyjából úgy is, ahogy én beszélek, és hogy ne zavarjon be az emberi hangnak a frekvenciájába. Most ez ilyen szuper meta. Aztán csak, hogy ennek az egész Seinfeld főcímnek a méme az hogy ment tovább. 2008-ban egy amerikai rapper, Vale-nak hívják, W-A-L-E, megjelentetett egy teljes mixtépet, ami a Seinfelden alapul, az a cím, hogy Mixtape About Nothing, később albumot is készített erről, aztán tavaly, vagy tavaly előtt jött ki. Vale egy hatalmas Seinfeld rajongó, állítása szerint legalább 20-szor megnézte az egészet, és szerintem nagyon fura látni azt, hogy úgy rakta össze a mixtépet, hogy a Seinfeldből különböző dialógusokat vett ki, akár a zenét újra felhasználta. Egyébként kritikailag nagyon sikeres volt, tehát ilyen Pitchforkon ilyen 8 pont körül volt, All Musicon is jól értékelték mindenhol. És érdemes meglátni, hogy teljesen más ilyen kulturális kontextusban is meg tud jelenni ez a zene. Nem tudom mennyire hallani, de erre nem akarok annyira beszélni. kicsit halkan hallani, de hogy tényleg ez 20 évvel azután, hogy a sorozat egyáltalán bemutatkozott. Igen, aztán a következő példa, amit fel szeretnék hozni, az Rusty. 2011-ben a Glass Swords nevű albumában szerepel egy szám, ami pont ezt a hangzást használja. Ugye Rusty egy ilyen skót elektronikus, nem tudom, zenész csávó, hogyha a zenész szó az illik rá. Ő egy ilyen nagyon érdekes figura, mert ilyen bekategorizálhatatlan a stílusa, tehát egyszerre ilyen trap, rave, house, elektro, minden. És ebben a számában is például ugyanezt a hangzást próbálta visszaadni. És így tovább, és így tovább. És akkor elértünk tényleg a legutolsó példa, amit hozni akarok, ez tavalyi, az egy ausztrál producer, akiben valahogy így egy számában összeért a Seinfeld imádat, a hangzás és a Tumblr-nek ez a mániája, hogy tényleg így ezt a 90-es évek esztétikát vissza akarja hozni, és így megalkotta a Sine Wave 2000 című számot, ami nagyon fura karakterekkel van írva, meg csillagok is vannak benne. Ő egy teljesen legitim ilyen producer csávó, most a saját számai is vannak, de ez most a SoundCloud-on azt hiszem, hogy 300 ezer meghallgatásnál tart. Ez egy remix egyébként a főcímből. És hogy tényleg ez az ilyen 90-es évek New Age hangzása még itt bejön, az ilyen műpánsípokkal, és közben az ilyen csattogások, meg minden. Ennyit tudok elmondani a Seinfeldről. És ha valakinek van még valami kérdése, nyugodtan találjon meg utána, vagy ameddig ez a szám tart, addig meg itt vagyok, mert tök jó.
Köszönöm. Igen, Frank Zappa mondta, hogy a zenéről beszélni az olyan, mint az építészetre táncolni. Sziasztok, én Németh Róbert vagyok, zenei újságíró is, és nagyon nem szeretek mikrofonba beszélni, de kénytelen vagyok, úgy látom. Azért hívtak ide a nagyon kedves fiatalok, hogy beszéljek a 90-es évek zenéről, meg arról, hogy van-e most 90-es évek revival a popzenében. Szerintem egyébként nincs, de akkor most akár haza is mehetnék ebben a pillanatban, de nem ennyivel próbálom, nem ennyivel elintézni a dolgot. Tehát egyébként ez nem igaz, hogy nincsen. Az a fajta, tehát ugye a revivalnak azt nevezik a könnyűzenében, amikor valami nagyon látványos, nagyon a mainstream popkultúrában, vagy a zenei kultúrában ilyen nagyon látványos a teljes frontvonalban, vagy frontszélességben zajlik egy olyan zenei újjáéledés, ami mondjuk egy korábbi évtizedet idéz. Szerintem utoljára ilyen nagyon látványos revival az valamikor a 2000-es évek elején volt, amikor egyszerre jelent mondjuk meg tucatnyi olyan zenekar, ami mondjuk egy akkor kettővel korábbi évtizedet, mondjuk így a 70-es, 80-es évek fordulóját, vagy 80-es éveket idézte. És egyébként azt gondolom, hogy most azért nem beszélhetünk, és szerintem soha többé, ha így marad a popkultúra, már még miért nem maradna ilyen, sőt, még ilyenebb lesz. Azért nem fogunk tudni beszélni ilyen fajta látványos revivalről, mert hogy nagyon megváltozott az elmúlt, hát folyamatosan változik persze a zenei kultúra, de az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon megváltozott még ahhoz képest is, amilyen volt, és hát már ilyen egységes popkultúráról már egyáltalán nem beszélhetünk, hanem ilyen nagyon széttagolt, sok-sok ilyen kis mikro szintérből, mikro alműfajokból álló kultúrával beszéltünk, éppen ezért nem, emiatt nem jöhet létre olyan fajta revival, csak részeiben vagy ilyen elemeiben beszélhetünk a 90-es évek feltámadásáról. De szerintem egyébként, ha erről beszélünk, akkor érdemes azért azt így végignézni, mi történt a 90-es években. És hát elég sok minden történt, egy szép hosszú évtized volt. Hát csak itt címszakban fölírtam magamnak egy puskát, lehet, hogy fejből is el tudnám mondani, de ennyire nem bízom magamba. Szerintem, akkor vegyük végig. Hát ugye először is, szerintem nem a 90-es évek az nem 90-ben kezdődött, hanem Ami szerintem nagyon fontos volt, például a Stone Roses nevű zenekar, vagy ennek az egész manchesteri Manchester szcénának a 80-as évek végi elindulása. Én erről már azt gondolom, hogy ez már a 90-es évekbe vezetett át. Aztán, ami nagyon fontos volt, a U2-nak az Achtung Baby című lemeze, ami hát egy nagyon emblematikus pillanat volt, hiszen egy ilyen nagyon epikus, nagyon nagyívű zenekar átvált egyszer csak ilyen táncritmusos, ironikus, önironikus dologgá. Azért az elég világosra jelezte, hogy itt egy új évtized indul. Aztán a másik ilyen nagyon emblematikus dolog az a grunge, amiről itt szó esett korábban, ami... Hát amire a klasszikus metal rajongók mai napig a sátán anyjaként emlegetik a grunge-ot, hogy ezt a szép hajmetál stílust így kinyírta. A Nirvana-nak a Nevermind címlemeze az is ugye a 90-es évek elejének egyik ilyen emblematikus alkotása. Mi történt még a 90-es években? Hát a hip-hop az továbbra, az egyre inkább tovább bement a mainstreambe. Már a 80-es évekhez képest is egyre népszerűbb lett, és egyre inkább mainstream műfaj lett. És még a Nirvana meg egyáltalán grunge-ra visszaugorva, ugye az MTV az még tovább egyre fontosabb lett. A 80-es évekhez képest is sokkal fontosabb médium lett, és ez a fajta alternatív mainstream különállás, ez a 90-es évekre aztán teljesen megszűnt. Ezek az a fal, ami az alternatívnak nevezett zene és mainstreamnek nevezett zene között volt, az itt teljesen megszűnt. Tehát a Nirvánáról, amikor olyan eladásokat produkált ezzel a bizonyos Nevermind című albummal, amilyeneket, utána már nem lehetett azt mondani, hogy ez egy underground, vagy egy alternatív zenekar. És tök érdekes egyébként, hát Magyarországon különböző okok miatt, a média, meg a rádiók, meg a nem tudom, egy csomó ok miatt, ez a fajta alternatív, mainstream különállás, ez most szűnik meg így a szemünk előtt. Ez vagy az elmúlt szűk 10 évben látjuk azt, hogy ezek a fogalmak már nem azt jelentik, mint régen. És hát ilyen értelemben nálunk a 90-es évek az most játszódik le, tehát ez tök érdekes, csúsztunk egy laza, tudom én, 20 évet ezzel a dologgal. De ennek mondjuk nem esztétikai okai vannak, hanem inkább intézményi és egyéb okai. 90-es évek, ugye elektronika, az elektronikus zene mainstreambe bemenetelének is az évtizede, illetve az elektronika és a rock egybeolvadásának az évtizede is. De például a 90-es években történt a Britpop nevű dolog, ami ugye akkor a visszaszámolunk 20 évet, hát ugye a késő 60-as, 70-es évek angol kultúrájának egy ilyen újjáéledése volt, ami egyébként érdekes mondani, a Britpop az a grunge-al szemben fogalmazta meg önmagát. Ugye hát Angliát a 90-es évek elején így elöntötte gyakorlatilag a grunge, és a 90-es évek, vagy az angol fiatalok azt érezték, hogy hát ez egy ilyen, számukra ez egy ilyen identitásválság. A 90-es évek elején semmilyen markáns angol zenei mozgalom éppen, ami nagyon angol volt, nem volt, és ennek a hatására született meg a Britpop, ugye Blur, Oasis, Pulp, Supergrass, stb. Most, a 2010-es években azt nem látjuk, hogy ebből a sok-sok-sok minden dologból, amit most így felsoroltam, ja, és persze a Radiohead, a Coldplay, ezek már a 90-es évek vége, az ezredforduló körüli ilyen új dolgok voltak. Mondjuk a Radiohead az már a 90-es évek közepén megjelent, de mondjuk a 90-es évek második felében vált nagyon fontossá. Na szóval ebből a csomó dologból azt gondolom, hogy ilyen nagyon markánsan nem látunk, amivel kezdtem, ugye nem látunk ilyen típusú mostani dolgokat, amik nagyon erősen reflektálnak erre, amiben szerintem a leginkább tetten érhetjük a 90-es éveket, az két zenei, hát nem stílus, két zenei ilyen kis kupac. Az egyik szerintem az underground elektronikával lehet leginkább érezni a 90-es évek korai technónak a hatását, vagy a drum and bass-t, ami most újra egy kicsit így persze átalakulva, meg mindenféle más formában, de újra így felütötte a fejét, ez milyen hülye fordulat. Na minden esetre az elektronikus zenében lehet érezni a 90-es éveket, szerintem újra, és ahol meg szerintem nagyon-nagyon lehet érezni, az az R&B, ez a neo-soul, új R&B, hip-hop. Tehát ott lehet olyan zenéket, vagy olyan zenei megoldásokat hallani, amik így nagyon emlékeztetnek a 90-es évekre, csak az izgalmas benne, és ezzel a hipster kultúrára is vissza lehet kanyarodni, hogy mostani mondjuk ilyen alternatív, vagy új, vagy kísérletező R&B, vagy hip-hop cuccok, azok a 90-es évek mainstream hip-hopjából, vagy R&B-jéből vesznek ki, vagy idéznek föl, vagy csavarják meg, vagy tekerik meg ezeket az elemeket, és egy ilyen teljesen új kontextusba rakják. Tehát ez is ilyen nagyon jellemző a mostani korszakra, hogy mainstream elemekből hogy lehet nem mainstream dolgokat csinálni, meg hogy már egyáltalán hol van a mainstream, és hol nincs. Tehát ez már rég nem nagyon lehet követni, hogy hol van micsoda. Tehát nagyjából ebben a két körben lehet szerintem 90-es évek revivalről beszélni. A gitárzenében érdekes módon nem nagyon vannak olyan zenekarok, akik 90-es éveket idézik, inkább ott az van, hogy a 90-es évek angol zenekarai jönnek vissza. Tehát ők maguk csinálják meg a saját revivaljukat, van újra Blur, koncertezett a Pulp, van újra Suede, csináltak új lemezt, az Oasis, mondjuk az egy, a Liam Gallagher nem, de mondjuk a Noel Gallagher aktív, és egész jó, viszonylag izgalmas, vagy ilyen élvezhető dolgokat csinál. Tehát itt ezen a fronton inkább ők, ezek a zenekarok mind kihagytak pár évet, vagy feloszlottak, vagy szüneteltek, és ezek így visszajöttek. Nyilván annak a közönségnek, aki a 90-es években volt nagyon fiatal, az a közönség, az továbbra is fogyasztja a popkultúrát, és nekik tudnak zenét csinálni, vagy koncertezni. Magyarországon azért teljesen más volt a 90-es évek, és hát ilyen értelemben olyan átalakulásokra, vagy trendváltozásokra nem beszélhetünk, mint ebben az angol szász, angol amerikai kultúrkörben. De egyébként ettől függetlenül nagyon izgalmas dolgok történtek. Hát ugye a rendszerváltás után itt megpezsdült a zenei élet, nyíltak klubok. Tehát mit tudom én, a 80-as évek végén, vagy a 88 és 90 között így Budapesten el akart menni valaki szórakozni, akkor volt nagyobb 5 hely. Az egyik itt a közelben a Rock Café, vagy a Tilosozá, vagy a Zanzibár. És aztán egy-két év alatt így országszerte az egész klubhálózat, vagy azoknak a helyeknek a száma, ahova el lehetett menni zenét hallgatni, vagy koncertre, az így nyilván azzal párhuzamosan, hogy megváltozott teljesen a társadalmi, gazdasági, stb. Helyzet. Ez így megváltozott, és például a Lovasi András mesélt a könyvében arról, hogy ők például ennek a 90-es évek elejé átalakulásnak a nagy nyertesei, ugyanis pár évvel ezelőtt indultak volna, akkor nem tudtak volna, hol koncerteznek az országban. Pár év alatt minden városban, kis-nagy városban lett klub. Tehát itt egy ilyen érdekes folyamat is elindult, és miközben a világban ez az alternatív mainstream különállás, ez így gyakorlatilag megszűnt, eközben Magyarországon meg pont így gyakorlatilag két párhuzamos valóság létezett. Létezett egy ilyen alternatív, underground, nem tudom milyen világ, és létezett egy ilyen eurodance, az akkor induló kereskedelmi rádióknak megfelelni akaró, vagy megfelelő ilyen plusz az akkor induló zenei csatornának, az E-plusznak a megfelelő, ilyen egészen elképesztően borzasztó, de hát ilyen nagyon markáns, ilyen diszkó, nem tudom micsoda, szörnyűség, de hát ez oké, nekem szörnyűség, de hát ez egy létező dolog volt. És nagyon érdekes, hogy ennek egyébként most így lehet látni egy ilyen újraéledését. Múltkor álltam egy ilyen metró megállóba, és láttam egy ilyen baromi nagy plakátot, hogy nem tudom, valamilyen fesztivál lesz, ahol föllép a Cosmix, meg a Vétek, meg a, nem is tudom, a Shy Guys talán. És előtte láttam egy olyat, hogy Budapest Parkban tavaly volt egy valami hasonló ilyen rendezvény. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván az van, hogy akik a 90-es években tinik voltak, most meg már nem azok, azoknak így ez egy ilyen nosztalgia trip elmenni ezekre a megnézni ezeket a hát így formációkat, és visszaidézni, hogy ez milyen klassz volt nekik a 90-es években. Tehát ilyen Magyarországon egy ilyen típusú revival zajlik, de például mélyen hatott a magyar néplélekre a grunge. Gyakorlatilag a Nirvana, meg az egész grunge mozgalom, ez a mai napig így újabb és újabb zenekarok zenéjében érezhető, tehát ez mintha el sem múlt volna. Illetve hát Magyarországon is szoktuk egymás között, akik így zenével foglalkozunk, szoktuk így emlegetni ezt az örökké 1997 effektust. Tehát ilyen értelemben állunk ezek a nagy változások, amik mondjuk így a nemzetközi popkultúrában így megtörténnek 10 évente, ezek nem történnek meg, hanem hogy a magyar zenefogyasztók egy része 1997-ben hallott valamit, és aztán ezt így azóta nem nagyon akarja elengedni. Tehát, hogy amikor szoktunk így nevetgélni azon, hogy a Prodigy megint jön a Szigetre, akkor miközben egyébként a Prodigy, azt azért tegyük hozzá, hogy folyamatosan headlinerként lép föl különböző európai, angol-amerikai fesztiválokon, tehát azért nem arról van szó, hogy őket nem hívják soha már sehova, de hogy azért a magyar szív megdobban még mindig, ha a Prodigy átlépi az országhatárt, és na mindegy, szóval ez egy ilyen nagyon, ez nem is a 90-es évekről szól, az, hogy Magyarországon miért nem törlődnek el generációk, és miért nem jönnek a fiatalok, ahogy egyébként egy normális popkultúrában ezek a változások lezajlanak, ez egy teljesen más beszélgetésnek, vagy előadásnak lenne a tárgya. Minden esetre nálunk a 90-es évek nem revival-t jelent, hanem bizonyos 90-es évekbeli stílusok, azok így megjelentek, és nagy hatással vannak, és a mai napig. Tessék.
Más téma lenne, de szerinted ez miért van, hogy így beragadtunk?
Hát figyelj, sok minden miatt. Én Esztergomba jártam főiskolára a 90-es évek elején, és ültünk a Strand Büfé nevű kocsmában, ahol be volt kötve a rádió. 92-ről beszélünk, és ment a szlovák Rádió Rock FM nevű csatorna, ahol bemondta, hogy most még Smashing a Pumpkins, a Disarma következik, vagy a Blurom, Girlsom, Boysom. Ami azon túl, hogy ez így viccesnek tűnt, pedig nekik biztos ugyanolyan vicces, amikor a magyar műsorvezetőben mondja magyarul. Tehát azt akarom mondani, hogy miközben amikor egy ilyen klasszikus FM-típusú rádió, a Petőfi Rádió, az 2007-ben indult el Szlovákiába, amiről nekünk ilyen markáns véleményünk volt, hogy a Szlovákia az ilyen meg olyan. 1992-ben már ment egy olyan rádió, ahol még Smashing Pumpkins meg Blurt játszottak. Tehát, hogy akkor szerintem nem kell bővebben elmagyaráznom, hogy a magyar popkultúra az hogy nézett ki akkor, meg hogy néz ki most. Na, hát szóval ennyi. Ez pontosan 15 év különbség. De hát egyébként ez ugyanígy a mondjuk Jugoszláviában, ugye, ahol már 80-as években turnéztak, mondjuk a Nick Cave, vagy a Sonic Youth Magyarországon, szó sem lehetett arról, hogy ilyen zenekarok fellép. Vagy hát nagyon ritkán és nagyon sporadikusan, de az a fajta lemezkiadás mondjuk, ami mondjuk Jugoszláviában volt. Úgyhogy Magyarországnak van egy mondjuk majdnem 20 éves hátránya, még nem hogy az európai zenei piaccal szemben, hanem csak a környékbeli országok. A Lengyelország dettó, tehát Lengyelországban van a lengyel Manam nevű zenekar, ami picit olyan, mint hogyha hát ez az Európa kiadó kontrollcsoport, de mondjuk én Cure-ral, meg Suzy and the Banshees-zel fölütve. Ez a zenekar mondjuk 1981-ben adhatott ki lemezt. Nálunk ugye az első underground zenekar, ami lemezt adott ki, az Európa kiadó 87-ben. És az mondjuk egy ilyen díszlemez volt, akkor nem kezdett el hirtelen nagyon sok ilyen zenekar lemezt kiadni, hanem mondjuk egy. És aztán utána a rendszerváltás éveiben már elkezdtek ezek a zenekarok is kiadni lemezeket. De hát nagyjából ezekkel a példákból így szerintem érted, hogy mi a szitu, mi a különbség. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, de ha van még kérdés, akkor kérdezzetek.
Akkor az elején azt mondtad, hogy egyáltalán nem fedezhető fel olyan, hogy mondjuk ilyen 90 évekbeli hangzások.
Azt mondtam, hogy mivel az a nemzetközi zenei szintér, az nagyon szegmentált most már, sőt, nem most már, hanem évek óta. Nyilván nagyon sok kis apró szeletből áll össze, ezért olyan típusú revival az egyszerűen a szerkezeténél fogva nem képzelhető el, mint mondjuk akár 15 évvel ezelőtt volt. De egyébként meg azt is mondtam, hogy a bizonyos részszintereken igen, tehát még az R&B-ben, meg az elektronikában megfigyelhető a 90-es évek hangzásának a visszatérése.
Miben van itt, hogy igazából nem van más, ezt miben lehet észrevenni ezt a 15 éves rádióban, vagy itt van zenei dalon, mert én például hallgatok modern zene, vagy ami most jelenik, hogy nem tegyetek ezelőtt. Szóval hogy ez mire vonatkozik ez a...
Szóval nem rá vonatkozik, nyilván, nem is rá. Azokra az emberekre vonatkozik, akik azt a fajta popkultúrát fogyasztják, amit eléjük leraknak. Tehát nem a tudatos, nem azokra az emberekre vonatkozik, amikor, mint én kamasz voltam, akkor úgy alakult, meg szerencsére hallgattam olyan zenét is, amit nem játszottak a rádiók. De 10 emberből 8 az nyilván azt a fajta kultúrát fogyasztja, amit leraknak elé. Ha nem rakják le elé, ha a Neoton Familiát, vagy az Álmokfutókat rakták le eléjük, akkor azt fogyasztották. Ha meg a Péter Fiborit rakták le elé, akkor nyilván akkor azt mondta, hogy, ja, hogy ebből is lehet választani. Tehát 2007-ben, amikor elindult a Petőfi Rádió, ez egy teljes, hogy mondjam, majd mondjam, egy teljes generációs élmény volt, vagy egy egész komoly társadalmi csoportnak volt az élménye, hogy ja, hogy vannak ilyen zenekarok. Tehát, hogy ez nem nyilván nem azoknak az embereknek az élete, akik egyébként előtte is jártak koncertekre, vagy hallgattak ilyen zenét, hanem azok az emberek, akik, amíg nincs eléjük letéve az a lehetőség, vagy az a menü, vagy étlap, vagy kínálat, akkor addig úgy azt gondolják, hogy az a dolog nincs. Ezt nevezik a média hatalmának ilyen nagyon modorosan, hogyha, mit tudom én, a VV Béla van eléd kitéve, akkor az is lehet egy modell, de ha mondjuk nem, hanem mondjuk egy jó zenekar van elét letéve, akkor az is lehet egy választható kulturális tartalom.
Igazából csak azt szeretnék kérdezni, hogy mit gondolsz, hogy ez most akkor a zenei szerkesztőkulája,
a rádió... És nekezünk egy olyan fórumba,
hogy a zenei szerkesztőkulája-e? De mikor? Amikor nem voltak még ilyen rádió?
A zenei szerkesztőkulája, vagy az emberek kulája, hogy nem mennek utána a saját szerkesztőkulája.
Hát figyelj, azt gondolom, hogy mindig kevesebb ember megy utána a saját zeneízlésének, és mindig több ember tud befolyásolni azt, hogy mi van elejük lerakva. És ez mondjuk nem feltétlenül magyar specifikum, ez szerintem a világon mindenhol így van. Csak mondjuk a világnak azon a felén vagy részeiben, ahol ennek mondjuk kultúrája van, hogy válogass különféle zenék közül, vagy választhatsz, föl vannak téve eléd lehetőségek, ott... Mondjuk már az apád is úgy nőtt fel, hogy egyébként választhatod különféle zenék közül, akkor te is úgy nősz fel, hogy egyébként választasz különféle zenék közül. Ha mondjuk úgy nőnek fel generációk, hogy van az állam, van mondjuk a... És ugye a rendszerváltásod még durvább, ilyen értelme még durvább volt a helyzet, mert ott volt az államilag ellenőrzött rockzene, és volt a másik fele a zenének, amit meg mondjuk elhallgattak, vagy kifejezetten tiltottak. Tehát ez semmiképp sem a kultúrafogyasztók hibája szerintem, hanem struktúra, benne lévő embereknek a felelőssége szerintem.
Én is valami hasonlót tudtam, meg azt mondtam, amikor a Sárja Rádióban megszült, és akkor úgy tűnt, hogy egy olyan 2-3 hónapig így nem ez a ugyanaz a Danubiusos, én így szoktam hívni Danubiusos kínálat, hogy akkor lett volna esélyre. Én a szüleimmel láttam, hogy ők akkor kezdtek el mázalék hallgatni, amikor a mi volt, hogy a Neo-et felmenni gyakorlatilag bárki kérdőt, szóval akkor...
Igen, csak aztán gyorsan rá... Igen, tehát az úgy volt, hogy igen, tehát akkor ott a Neo FM kitalált, hogy csinálnak egy ilyen progresszívebb vagy bevállalósabb rádiót, és ugye hát ez egy kereskedelmi rádió, és akkor aztán nagyobb pár hónap után a tulajdonosuk azt mondta, hogy hát ez így nem lesz jó, mert hogy ebből nem lesz hallgatottság, és ezt a fajta kínálatot így ki is lőtték. És még a Petőfi Rádiónak, ugye ez a különbség, ez egy közszolgálati rádió, ott, mint ahogy egyébként Angliában a BBC rádió van is, bátrabban kísérletezhet, bár szerintem ez egy elég populáris rádiót, ahhoz képest, hogy közszolgálati, de mikor a Petőfi Rádió, nyilván ott nincsenek, tehát hogy ez teljesen más egy közszolgálati rádióban bevállalósnak lenni, mint egy kereskedelmiben. 90-es évekről nagyjából ennyi, lehetne még 600-szor ennyit is beszélni. Amit elfelejtettem, bocsánat, és ez nagyon szakmaiatlan, hogy kihagytam a... Nem csak Magyarországon volt ez az Eurodance-es, hiszen Eurodance-ről van szó. Ez egy nagyon fontos része volt a 90-es évek teljes globális popzenéjének, főleg az európainak nyilván. És ezt kihagytam, de akkor most bepótolom. Van kérdés még? Mert akkor befejezni. Nincs több kérdés. Szuper. Köszönöm.
Hát akkor köszönjük Robinak. és nem menjen senki sehova, mert folytatjuk a 90izmus című könyv írójával, Dobos Csabával, és vele fog beszélgetni Inkei Bence újságíró. Elkezdenénk az utolsó előadást, vagyis kerekasztal beszélgetést. A 90izmus című könyv írója, Dobos Csaba fog beszélgetni Inkei Bencével a könyvről és a 90-es évek életérzéséről.
Én vagyok Dobos Csaba, és én írtam a 90-es...
Üdvözöllek köreinkben.
Dobos Csaba az egyik szerzője a 90izmus című könyvnek, de most nem is konkrétan a... Nem tudom, ezt, van itt valaki, aki ismeri vagy olvasta ezt a könyvet egyébként?
Van itt olyan, aki egyáltalán hallott erről a könyvről bármit?
Nem feltétlenül magáról a könyvről fogunk beszélgetni, hanem arról a 90-es évekről, ami ennek a könyvnek a címéből eredően is a témája. Azt is megbeszéltük már az elején, hogy én egy kicsit idősebb vagyok, mint akik ezt a könyvet írták. Ők ugyanis mind a 90-es években voltak gyerekek, illetve fiatalok. Nekik az volt a legmeghatározóbb évtized az életükben. Én meg kicsit szerencsésebb vagyok, mert én már régebben is éltem, és én épp ezért azt gondolom, hogy nem volt annyira meghatározó a 90-es évek, mint amennyire ők gondolják. Tehát már is van egy konfliktus, egy alapkonfliktus.
Mi volt, hogy támadni fogod, amit én védek, amit sőkik?
Így van. Úgyhogy ezt is kérdezem, hogy szerinted azon kívül, hogy pont egybeesiknek, tehát egy generációsokból is fontos nektek a 90-es évek, azon kívül még mi az, ami szerinted azt indokolja, hogy egy különleges évtizedként beszéljünk róla. Most elsősorban maradjunk a popkultúránál, tehát az ilyen politikai, meg társadalmi, meg ilyesmi kitekintést azt hagyjuk, mert az egy kicsit...
Azokhoz félek, hogy nem is tudnék érdemben annyit hozzászólni.
Igen, én is, én sem. Úgyhogy akkor maradjunk ennél a... résznél.
Figyelj, ez érdekes felvetés, amivel indítottál, mert az egész úgymond projekt indulásakor éppen ez volt az egyik fő kérdés, ami ott lebegett előttünk, hogy pusztán azért érezzük ezt az évtizedet ennyire jelentősnek és fontosnak, mert egybevágott a mi tinédzser éveinkkel, ami ugye kvázi egy szivacs állapot mindenkinek az életében, akkor nyílnak ki az érzékszervei, akkor kezd el érdemben foglalkozni már mélyebben azokkal a dolgokkal, amik őt megérintik. Mint ilyen a mi esetünkben is természetesen ez egy fontos időszak volt, de hogy ettől függetlenül, és itt a személyiséget félretéve, a személyes élményeket zárójelezve is ez egy fontos és izgalmas és pezsgő időszak volt. Ez az, amit próbáltunk valahogy egy picit objektívebben megfogni. Hogy válaszoljak is a kérdésedre, én szerintem azért volt fontos igazán ez az egész időszak a 90-es évek, mivel itt azért valamennyire és matek és dátum szempontjából a 20. század utolsó évtizedéről beszélhetünk. Gyakorlatilag az utolsó pillanatai voltak annak az évszázadnak, és nem csak az évszázadnak, hanem ha nagyon szabadon akarjuk értelmezni, az év ezrednek is. Mint ilyen, valamilyen szempontból egyfajta összegzése is volt az az időszak, nem csak lereagálva az azt megelőző évtizedet, a 80-as éveket, hanem gyakorlatilag, amit a globális érdeklődésből kifolyólag eljutott, és a technikai vívmányoknak köszönhetően eljutott az emberiséghez, az egy nagyon felfokozott tempóban történt ott az évezred és az évszázad utolsó pillanataiban. Mint ilyen, nagyon sok helyen visszatérő kérdés az is, hogy mennyiben tudott eredeti dolgokat felmutatni az az időszak, és mennyire történt ott egyfajta összegzése csak annak, ami az azt megelőző évtizedekben történt. Persze itt, ahogy elindultunk a popkulturális eseményekre.
Na ez jó gondolok. Is, hogy mondod, mert volt pont a könyvben egy olyan megállapítás, hogy a 90-es évek volt az utolsó olyan évtized, amiben még nem a retro, tehát hogy a retro a 2000-es évek terméke, valahogy így volt megfogalmazva. Most én ezt elsősorban zenére tudom vonatkoztatni, hogy én ez olyan szempontból nem is feltétlenül, hogy én nem értek egyet, hanem Simon Reynolds nevű angol zenei újságírónak volt egy könyve erről egy-két évvel ezelőtt, aki ott fejtette azt ki, hogy tulajdonképpen a popzene már nagyon régóta körforgások ciklikusan ismétlődik, és igazából már a 70-es, 80-as években megkezdődött a visszanézés, már igazából a 70-es évek közepén már volt egy rock and roll, tehát egy 50-es évek revival, és ez így tovább ismétlődött, és szerintem ez a 90-es évek sem volt kivétel, tehát ott is már nagyon sok olyan történt, ami igazából nem jöhetett volna létre, sőt nem volt más korszakok nélkül. Talán azt viszont mondhatjuk, hogy a 90-es évek volt a az utolsó olyan évtized, ahol még igazán történtek új dolgok is. Én ezt inkább így fogalmaznám meg.
Ebben egyetértünk. Épp ezért volt izgalmas dolog, mert bár újat nem feltétlenül mondott, viszont ahogyan tudta ezt az újra értelmezést kommunikálni, az mégis tudott valamilyen szinten újító jelleggel és új hatásokkal dolgozni, és mint ilyen eredményeket elérni. Ami szintúgy valahol a technikai fejlődésnek volt eredménye, mert ahogy mondtad előzőleg is, hogy a 80-as évek is már nagyon erősen és szervesen újra hasznosított dolgokat, viszont kommunikációs csatornák még nem jutottak el olyan mennyiségben népcsoportokhoz, hogy az érdemi nagy hatást, illetve ilyen gyors tempójú újraértelmezést és reakciót tudjon szülni. A 90-es években, amikor már óvatosan első lépéseit tette az internet, amikor már parabola antennák és azonkon keresztül fogható csatornák szinte mindegyik háztartásban jelen voltak, így már sokkal nagyobb tempót és fényt tudott generálni ez az egész dolog. És mint ilyen, ezért tudott aztán megújulni és új forrásokat előszedni rövidebb időszakokon belül, illetve azt követően. Mert amíg korábban, most maradjunk a 80-as éveknél, előfordult, hogy egy akkor újra éledő vagy táplálkozó zenei stílus 5-6-7 éven át tudott, mint a nagy ügy működni, addig a 90-es években már másfél-két évenként akár teljesen más volt. Ugyanúgy, ahogy a Robi is több ízben utalt rá, gyakorlatilag egy huszárvágással ugrott át közönség, teszem azt a grunge-ból a britpopba. Mint ilyen lerövidültek azok az átmeneti időszakok, amik korábban azért biztosították, hogy egy-egy ügy és stílus tovább maradjon szem előtt.
Igen, de arról is érdemes szerintem beszélni, hogy érdemes külön választani ezt azt, hogy a 90-es évek Magyarországon és a 90-es évek külföldön, hiszen amit te mondasz, abból azért még a 90-es években is megvolt az a. Tehát itt egyáltalán nem volt ugrásszerű, nem létezett, itt ez külföldre volt érvényes, hogy nálunk azért rendszerváltás meg ilyenek ide vagy oda, ugyanúgy megmaradt az a több éves lemaradás, ami a külföldi popzenével vagy rockzenével szemben azelőtt is megvolt. Némiképp csökkent az olló, tehát most már nem 2-3 év, hanem csak 1-2 évvel jöttek később, de ott is ugyanúgy megvoltak ezek, amik szerintem azért olyan strukturálisan nem változtak, és azóta sem. Tehát, hogy azért elég sok minden kimaradt, elég sok minden, ami mondjuk máshol tőlünk nyugatabbra, vagy máshol akár elég komoly tömegmozgalmaknak is nevezhető, azok nálunk ilyen réteg kultúra szintjén megragadtak, és ebben a 90-es évek sem hozott akkora változást.
Hogyne, egyértelműen. Illetve ugye azért volt érdekes helyzet Magyarország, pont az említett rendszerváltás miatt, mert ugye a rendszerváltás után, hogy már lehetett behozni Magyarországra, úgymond dolgokat. Az még nem feltétlenül jelentette minden esetben azt, hogy a külföldön amúgy abban a pillanatban élő és dübörgő termékek jöttek be ide, hanem nagyon sok esetben a 80-as években már lecsengett dolgokat szivárogtatták be hozzánk, olcsóbban beszerezhetőek voltak, könnyebben megfizethető volt a jogdíjuk, etc. És mint ilyen a 90-es évek első felében még nagyon sok mindent éltünk meg úgy friss dologként, hogy az amúgy már nem volt az. Most mondjak egy példát, a Knight Rider sorozat, ami a 90-es években kulturális jelenségként már nem volt egy akkora dolog, már az egy lecsengett kult esemény vagy mozgóképes termék volt szerte a világban, viszont mivel hozzánk akkor szivárgott csak be, akkor történt nagy méretekben a találkozásunk vele, a mi életünkben az egy 90-es évekbeli esemény volt.
Igen, de amit még szerintem szintén fontos, hogy érdemes húzni egy vonalat úgy nagyjából az évtized felénél, legalábbis én úgy éltem meg, hogy a 90-es évek első, és most akkor kicsit ellent kell mondjak magamnak, mert mégiscsak egy kicsit elvonatkoztatok a popkultúrától most, de hogy a 90-es éveknek az első fele lehetett olyan, így visszatekintve pláne, ami olyan igazán újdonság, igazán forradalom, igazán akkor jöttek be azok a dolgok, amiket szerettünk volna, hogy bejöjjenek, és előtte nem volt rá lehetőség, akkor csodálkoztunk rá egy csomó mindenre, és akkor tűnhetett kívülről is Magyarország egy izgalmas helynek. Akkor nagyon sok 90-esek elején jöttek ide, amerikai diákok, külföldiek, nagyon sokan jöttek ide. Ez most mondjuk manapság pont annyira nem szokatlan, de utána, hogy a 90-es évek közepétől, úgy egészen 2010-ig nagyjából szerintem akkor belecsúszott Magyarország egy olyan fázisba, hogy 15 évre mi lettünk egy ilyen sematikus posztkommunista ország, ahol igazán érdekes dolgok nem történnek. olyan nagyon itt a kommunizmus nyomait már nem érdemes keresni, mert már helyette itt is más dolgok vannak, de akkor nem is voltunk igazán izgalmasak, nem is történtek igazán itt új dolgok, és akkor egy kicsit így beleragadtunk.
Inkább bájosak voltunk valamilyen.
Hát igen, azt mondom, pont az a báj is elmúlt akkorra, hogy akkor már csak Magyarország is olyan hely volt, mint bármelyik másik ország Európában, csak rosszabb, meg kicsit szürkébb vagy ilyesmi.
Igen, a rendszerváltás után kellett az a nagyjából 4-5 év, amikor így valamennyire utolértük magunkat. És ahogy említetted, az évtized közepétől már gyorsabban és erejeteljébe tudtunk akár lereagálni dolgokat úgy, ami korábban még nehézkesebb lett volna.
Igen, tehát én akkor úgy éltem meg, hogy tehát 90-es évek közepén mentem egyetemre, és akkor addig úgy éltem meg, hogy ez tök érdekes, mennyit tök jó dolog van. Már az, hogy parlament, politika, pártok jutnak be, és egy csomó minden van, ami korábban tök szokatlan volt, és így vártuk is, hogy hú, hát ez mennyire izgalmas lesz. Aztán ugye pár év alatt rájöttünk, hogy ez egyáltalán nem izgalmas, hogy emberek beszélgetnek a tévében vége hossza az önkormányzatiságról, meg mit tudom, mindenféle érdektelen baromságról, és az egész becsúsztunk egy ilyen unalmas kelet-európai ország csapdába. Ami nem is volt, megélve sem volt annyira jó hely. Tehát így megvan annak a korszaknak a romantikája, ami a 90-es évek elején volt. Tehát akkor nyílt egy csomó, például most a éjszakai életről beszéljek, vagy klubokról, hogy 90-es évek, 91-92 körül nyílt egy csomó új szórakozó hely akkor Budapesten, amik aztán legendásak lettek, mint mit tudom, a Tilos az Á volt, vagy a rengeteg ilyen.
És jártál ezekre a helyekre?
Hát én 1-2, például Tilosazában soha nem voltam, de az főleg az 90-91 körül volt, én akkor azért még nem nagyon járogattam el sehova. Én például voltam a Véndiák nevű helyen, ami szintén akkor nem az, mint most, hanem akkor az egy ilyen zenés szórakozó hely volt, és akkor az egy, hát ilyen egyetemisták jártak oda főleg, meg ilyesmi, de nagyon sok volt, ami akkor 92-93-94 körül érte ez az egész zenítjét, és a 90-es évek második felére ezek elkezdtek becsukni, akkortól kezdve kezdett, jöttek ezek a maffia háborúk, meg én nem tudom még, tehát annak kezdve egy nehezebb.
Hatalom átvétel is.
Nem is csak ezzel akarom ezt összekötni, hanem volt egy zenei, és hogy lecsengett. Igazából ez az egész még ennek a 80-as évek magyar undergroundjának volt az utólökete. És miután az így kezdett lecsengeni, és külföldről pedig nagyon erőzetesen bejött az elektronikus zenék, elektronikus tánczenék, ami egy egészen más jellegű szórakozási modellt jelentett, és az már nem arról szólt, hogy lemegyünk a pincébe a Hegedűs Gyula utcába a 13. kerületben, és akkor ott lejátszák a We Guns N' Roses számot, amit az MTV-n láttunk, hanem akkor jöttek ezek a Frankhegyi, stb. Elektronikus zenei partik, amikre nagyon sokan jártak akkoriban. Tilos Rádió, én nem tudom, és ez tényleg ez nem eleinte jelentett pár száz ember, de aztán több ezres ember, és egyre nagyobb tömegeket jelentett.
A Tűzoltó utcában néha egy Jailhouse Club, igen. Az is gyakorlatilag már akkor is egy ilyen kultfelhő övezte azt az egész jelenséget, meg helyet. Az évek elteltével ugye egyre nagyobb figyelem összpontosult rá, meg hivatkozási alappá vált olyan szempontból, hogy na az volt a bölcső, kvázi az volt az első kimondott drum and bass klub, még ugye a 90-es évekről beszélünk, holott gyakorlatilag ott az 20-30 embernek volt a törzshelye. És gyakorlatilag a szcéna is abból a 20-30 emberből állt.
Hát ez mindig így van, és aztán mindig több száz ember van, aki utólag azt mondja, hogy ott volt, de hát ez matematikailag se lehetséges.
A drámbéz esetében is már nagyon gyorsan tetten érhető volt, hogy az a 20-30 ember, akik akkor alakították és hozták be Magyarországra ezeket a dolgokat, ők 2003, legkésőbb 2004-re el is hagyták azt az egész dolgot, mert már túl felhigultnak, túl elüzleti esedetnek vélték azt az egészet. És hát nagyon sok esetben volt nekem is olyan élményem, hogy próbáltuk fesztiválokra bevinni ezt a stílust, és elhajtottak a promoterek, hogy ez ne haragudjatok, de ez tök hülyeség, ez a dolog soha nem lesz fesztivál színpadon, nemhogy nagy színpadon, lásd csodát, aztán 10 évvel később meg mégis megtörtént ez.
Uh-huh. Igen. És ami még szerintem, ami nekem egy meghatározó élmény volt, hogy valamikor 95 körül vannak nekünk ismerőseink, akik Prágában élnek, és ők, én egészen adáig azt hittem, hogy Budapest az egy tök jó hely. Tehát így. És akkor eljöttek, és azt mondták, hogy hát ők nagyon csalódtak. Vagy az egész ilyen szürke, unalmas város, pláne Prágához képest, hogy nem nagyon van itt semmi, rossz a közvilágítás. És így valahogy így onnantól kezdve egyre inkább én is kezdtem, persze ezt nem nézhettem ilyen szemmel, hiszen akkor még elég keveset jártam külföldre, de így utólag visszatekintve ez akkor tényleg így volt, és belegondolok, hogy egy-két éve volt egy barátommal, így, akivel így nem szoktunk minden este vagy minden hétvégén elmenni, bejöttünk ide a belvárosba, és így körülnéztünk, hogy Jézusom, hát ahhoz, amikor mi voltunk... Nem, most már nem, pont, hogy nem. De amikor mi voltunk egyetemisták, ahhoz képest, hogy iszletosan nagy romantikája van annak a korszaknak, tehát 90-es évek közepe, második felei, ahhoz képest nem volt ott semmi. Volt két vagy három kocsma, ahova jártak az emberek. Nagyjából egy középes Dunántúli városnak a struktúrája volt.
Ez volt a trükkje az egész időszaknak? Akkor, hogy viszonyítási alapunk más világvárosokhoz képest még nem volt, de mivel már beszűrődhettek olyan dolgok, amik nem jutottak nekünk osztályrészül az azt megelőző években, már ez alapján úgy éreztük, hogy na oké, akkor megvagyunk, akkor már mi is versenyre kelhetünk Prágával, Bécssel, etc. De a gyakorlatban még fényévekre voltunk tőle.
Hát ezt én így nem tudtam volna jól megfogalmazni, de igen. Nem akarom negatívan lefesteni azt a korszakot, csak azért ez egy, hogy mondjam, tehát voltak ennek ilyen nézet
kicsit
is.
Sárga,
hogy...
kicsit savanyú, de amilyen.
Igen, tehát ahhoz képest ugyanakkor meg egy csomó minden milyen meg most van, amire miatt lehet azt mondani. Akkor például nem nagyon voltak külföldiek a városban, tehát voltak, meséltem, hogy a 90-es évek elején volt egy hullám, amikor jöttek ide, és akkor maradtak is meg innen páran, például Mike Zwecker, aki a Kispár és a Borznak volt a dobosa, ő is így került ide, hogy ide jöttek nyelvet tanítani. De aztán elég sokan elmentek, voltak inkább Prágába mentek, tehát ott oda ment sok amerikai vagy külföldi, meg tovább álltak, tehát nem lett annyira érdekes. És az utóbbi 5-6 évben megint rengeteg külföldi van, tehát erre akartam, hogy ez most már talán épp azért nem tűhet annyira érdekesnek, de volt egy 10-15 év, amikor meg azért furcsa, amikor, hogy itt fiatalok jönnek külföldről, mint a Franciaországban, meg ilyenekkor, az az ember rácsodálkozott, hogy hát ez de fura, mit keresnek azok itt.
Hogy miért élvezik ezt annyira.
Igen. És hát most meg már teljes iparágak épülnek rájuk, tehát ez egy teljesen más korszak.
Viszont akkor azt mondod, hogy akkor is már úgy működött Budapest, mint egy járaton, egy köztes megálló?
Nem feltétlenül.
Idejöttek, egy picit kifújták magukat, hogy oké,
Nem, akkor ők hosszabb, tehát az egy kicsit más jellegű volt. Akik idejöttek akkoriban, azok több inkább jöttek ide hosszabb távra, mint most. Most akkor nem volt az, akkor nem voltak még fapados repülőjáratok se, tehát nem volt az, hogy valaki idejött egy hétvégére, és hülyére itta magát nagyon kevés pénzből, mint hogy ezt most megteszi. Inkább az volt, hogy de mégis jöttek, kíváncsiságtól vezérelve jöttek ide sokan, hátizsákosak, stb. Most meg már egészen más jellegű. Most már nem azért jönnek ide, mert megnézzék, hogy élünk, mert nagyjából ugyanúgy élünk, mint ők, csak sokkal olcsóbban. Meg van itt csomó minden, amit koncentráltan és jobb hangulatban tölthetik az időt, mint otthon.
Ez érdekes kérdés, és ez még a mai napig is aktuális, hogy az egy dolog, hogy van egy ilyen romantikus érdeklődés Budapest felé, aminek viszont gyakorlatban mégiscsak a legélesebb hívószava az, hogy itt olcsón be lehet baszni.
Igen.
Másrészt viszont tök jó lenne, hogyha ezt ki lehetne használni olyan szempontból, hogy olyan úgymond minőségi, kulturális szolgáltatást nyújtsunk nekik, hogy ez picit felülírodjon, mégis, mintha ez egy olyan küzdelem lenne, amit nem feltétlenül akarnak sokan felvállalni, vagy felvállalták, de belebuktak, és bevallották, hogy jó van, nem kell itt nekem világmegváltó teljesítményt hoznom, hogyha tényleg elég nekik annyi, hogy olcsón berúghatnak.
Hát szerintem erre a legjobb példa a Sziget, amelyik azért is jó példa, mert ő pont ebben a 90-es éveknek egy emblematikus rendezvénye volt a Sziget a legelején, az első pár évben, amikor tényleg egy underground akármi volt, teljesen más közel. Ebből a bizonyos budapesti klub undergroundből nőtt ki. És aztán egy pár évig ők ezzel láthatóan, hogy a 2000-es évek elejére az látszott, hogy ez már így elfáradt, ez így nem lehet, és akkor a szervezőkkel is látszott, hogy ez így váratlanul érte, és évekig nem is nagyon találták erre a megoldást, amikor aztán hirtelen kezdtek jönni a mezitlábas olaszok, meg a franciák, és aztán így aztán a hollandok, és így tovább. És hát, most már...
Ott nem volt a háttérben semmilyen úgymond tudatos terv, arra vonatkozóan, hogy ez egy tényleg a szó klasszikus értelmébe vett profi fesztivál legyen, hanem csak egy buli lehetőséget akartak biztosítani a haveroknak.
Igen, házon igen.
Azon kívül.
Igen, ez így is indult. Nem is voltak külföldi fellépők, igen, még a legelső, igen, alkalommal. És ez abszolút így indult, és ebből kellett átalakulni egy kapitalista olyan fesztiválra, amit oda lehet állítani Roskilde, Glastonbury és ott a nagy európai fesztiválok a párhuzamban. Most pedig már teljesen nyilvánvalóan az utóbbi pár évben már egyértelműen ezeknek a külföldiekre épít, és még úgy is bejön nekik, hogy jobb volt, két éve volt egy olyan év, amikor úgy tűnt, hogy mégsem, de tavaly már látszott, hogy igen, úgy is, hogy mi mondjuk fanyalgunk, mert hát emiatt nem is érdemes kimenni, mert hogy nem olyan jó a felhozattal, legalábbis a tavalyi nem volt olyan jó, az idei az egy fokkal ígéretesebbnek tűnik egyelőre. De hogy a külföldieknek az is van, az az egy-két olyan húzónév, ami népszerű, más fesztiválokon is, az összes többit telepakolják a szokásos ilyen valószínűleg csomagban hozott persze nevekkel, amik már voltak itt többször is sokszor, vagy nem egy alkalommal, és ennyi. És igazából ez egy tök jól működő modell, itthon nagyon jól megélnek belőle, és egy láthatóan tavaly akkora tömeg volt a szigeten végig, hogy igazából ilyen szempontból azt kell mondani, hogy igen, végül is jól csinálják. Volt. Igen. Más kérdés, hogy ezt nyilván persze egy kívülről, partvonalról mondjuk mi azt, hogy azért lehetne talán máshogy is csinálni. Legalábbis mi nekünk nincs meg az a lehetőségünk, mint mondjuk, aki Hollandiában inkább nem megy el az ottani fesztiválra, hanem inkább eljön ide jóval kevesebb pénzért, és valószínűleg még úti költséggel együtt is jobban megéri neki, mint az élmény a Lowlands-re, vagy a Pink Pop-ra.
Viszont ha már a zenéknél és a zenei világnál tartunk, te mennyire figyelted, illetve követted a 90-es évek zenei sajtótermékeit itthon?
Az itthoni? Igen. Hát nem volt olyan sok. Hát volt a Wanted, volt a Z-magazin, és hát voltak ezek a Bravo Popcorn, nem tudom micsoda, azokat szerintem ne soroljuk ide, bár a 80-as évek végén még a Bravo is azért egyetlen nagyon kevés magyar popzenei sajtótermék volt, úgyhogy az még így valamennyire számított. Volt még más is szerinted? Vagy?
A Rockinform már létezett az évtized második felében, bár nem volt annyira jelentős.
Meg a Metal Hammer, bocsánat, az létezett.
Szóval az utóbbi kettő már egy úgymond speciális réteget szolgált ki.
És a Free magazin, az is a 90-esek végén jött, nem?
95-96 körül indult el.
Igen, na, tehát az most lehet, hogy nagyon tudjátok, hogy mikről beszélünk itt. Tehát a Free magazin az a kimondottan már a techno magazin, elektronikus zenei, elektronikus táncszenei külön újság volt. A Wanted, az a későbbi Wantednak volt valamennyire az előfutára, de azért nem igazán, tehát azért sok átfedés ott már nem volt.
Kérdés volt ott az a
váltás. Igen, nem, a Wanted inkább a Magyar Narancsnak a zenei rovatából nőtt ki, ami egy elég meghatározó dolog volt a 90-es évek elején. Tehát ott a Magyar Narancs volt az, amiből tényleg lehetett értesülni olyan dolgokról, amik ezek nyugaton menő dolgok, és nem is olyan nagy lemaradással írtak róla olyan emberek, akik még értettek is hozzá. Tehát ez akkoriban a magyar sajtóban egyáltalán nem volt magától értetődő. Igen. Ebből jött ki a Wanted, ami egy pár éven keresztül egy elég vicces és jó magazin volt, és igen, hát elég sok, például a Robi, aki az előbb beszélt, német Robi, ő írt oda, Új Péter volt a főszerkesztője, többek, akkor írt oda.
Mihari Balázs volt a főszerkesztő, de kvázi a fődíszpincs a tetején az a Péter volt.
Igen. Tehát ez egy ilyen fiatalos újság volt, és mi volt még, amit mondja? Ja, és volt a Z-magazin, ami meg kicsit ilyen igényesebben akart. De...
Z-magazin volt, ha jól emlékszem, az első, amelyik válogatás CD melléklettel jelent meg.
Igen.
Az elején.
Sőt, volt a Magyar Narancsnak is volt 96 karácsonyán volt. Igen. CD melléklete, ami a Magyar Tankcsapda volt benne, meg ilyen akkor free felfutó alternatívnak számító zenekarok.
A Wantedot én nagyon szerettem. Én azt akkor is, és utólag is egy nagyon fontos magazinnak éltem meg, mert az egy dolog, hogy olyan produkciókkal foglalkozott, és olyan stílusoknak lehetett a szócsöve, amiknek gyakorlatban nem feltétlenül voltak jelen itthon, de egyszerűen stílusában is egy olyan világot képviselt, ami így magazin szinten, semmilyen szinten nem volt nekünk azt megelőzően. És ugye azok a szerzők, akik anno azt csinálták kvázi buliból, most ők mind megmaradtak a pályán, akkor mind főszerkesztőként vagy kiadóként vannak jelen, és akik aztán a 21. század elejé 2000-es években a zenei újságírói generáció volt.
Nem is csak a zenei, hanem úgy általában újságíró.
Vagy kulturális újságíró generáció. Valamilyen szinten azok mind az ő köpenyeik alól ugrottak ki.
Hát sőt, írt a Wantedba Weyer Balázs, Nádori Péter, későbbi Origo főszerkesztők is. Vály
Gábor, Forrai Krisztián.
Déri Zsolt.
Igen. Igen.
Igen, tehát ez egy fontos termék volt, és az is egy olyan, abszolút egy olyan közös alapélmény, ami viszont most már a mostaniaknak annyira nincsen. Tehát akkor tényleg volt az, hogy két újság van, írt nagyjából, hogy zenéről elfogadhatóan, és így ennyi.
Hát csak ez az, hogy ezeknél a most létező felületeknél nagyon sok esetben ugye a háttérben is tetten érhetőek olyan paktumok, amik azért valamilyen szinten cenzurázzák és belenyúlnak abba, hogy egy-egy anyaghoz, zenei stílushoz, lemezhez hogyan nyúlnak hozzá. Míg a Wanted tényleg egy olyan erős jelenség volt a piacon, hogy tényleg felvállalhatta, hogy meghunyászkodás nélkül nem megy alá a hirdetőfélnek, és vállalja az akár negatív véleményét velük szemben, ha azt érzi jogosnak.
Igen.
És valahol ott még tényleg az volt, hogy tök mindegy, hogy milyen szart, csak írjanak rólunk. Tényleg rájuk van bízva. Míg manapság én saját bőrömön is megtapasztaltam, hogy kiadó beküldött pár lemezt, kiadták a szerzőknek, hogy írják meg. Volt a Darfuri balhé körül egy ilyen John Lennon feldolgozás lemez. U2-tól Green Day-ig az összes ilyenekben aktív diszpint összeverődött, és dolgoztak fel John Lennon dalokat. Az én ízlésem szerint elég rossz minőségben. Én ezt Kerek Perec így megírtam, és a főszerkesztő, ne haragudj, de ez a cég félmillió értékbe hirdette nálunk, ez így nem mehet ki.
Na hát igen, ez igaz is, és most, hogy így...
Ellenben a Wanted esetében, bocsánat, ott meg nem volt semmi ilyen a háttérben, ott az volt, hogy hát ha nem is tetszik nekik, de írjanak, mert már az is reklám.
Igen. Viszont, mivel nem sokára, ha jól hallottam, lassan be kéne fejeznünk, viszont így pont be tudom fejezni.
Be tudom, most kezdek
bele. Igen, elrepült az a nem tudom hány perc. Viszont valamennyire pont a 90-es egész korszak végét is jelentette számomra az, amikor én valamikor 99-2000 környékén elkezdtem olvasni, akkor még az NME.com-ot és hasonló, sőt már a Pitchforkot is 2000-ben fedeztem föl. És akkor kezdtem el nem vásárolni a Wantedot. Amúgy is honnét akkor egy-ketten elmentek már 2000-ben. És valahogy akkor jöttem rá, hogy igazából ha én ezt angolul el tudom olvasni azokat a kritikákat, amikről úgyis Magyarországon két hónappal később fognak írni, minek vegyem meg ezt az újságot? És ez aztán sokan eljutottak el, és ez az egész magyar sajtó teljesen átalakította.
Igen,
és
hát ez az, ami az ezred fordulón utolérte az igen. Egész honi print sajtót gyakorlatilag. És tette is be a kaput neki, hogy már mindent adott pillanatban az internetes csatornákon, vagy ide postázott kiadványokon keresztül tényleg adott pillanatban megélhetté megtapasztaltál, és nem voltál már ráutalva, hogy jaj, valaki majd valahonnan megszerzi, és jó esetben két hónappal később ír róla valahol, amit aztán majd én is meg tudok venni vidéken.
Igen, igen, és gyakorlatilag így ért véget a 90-es évek, és így ért véget akkor most ez a pódium beszélgetés, és a 2000-es évekről majd 10 év múlva folytatjuk.
Mindenkinek köszönjük, hogy itt voltatok. Nektek is, meg a közönségnek is, és majd mi nem 10 év múlva, hanem mondjuk egy év múlva folytatjuk a következő intézeti éjszakán.
Elhangzott az intézeti éjszaka 90-es évek. A felvétel készült 2015. március 19-én a Hátsó kapuban.